Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Hát akkor folytatjuk a tegnap este félbehagyott témánkat. Méghozzá egy nagyon szép verset ismétlünk meg, ez a Dajbihés a Gunamai, Mamá Majá Duratyajá, Mámévajé Prapadjanté Majamétam Tarantité. Vagyis az én isteni illuzórikus látszatvilágom, mely három kötőerőből áll, és amit nagyon nehéz legyőzni, ám akik nálam keresnek menedéket, azok áthatolhatnak rajta. Tehát finomítjuk a filozófiai tudásunkat úgy, hogy minél többet tudunk a legfelsőbb külső, tehát transzcendens vagy átlényegült megnyilvánulásáról, és minél többet tudunk a bennlakozó formájáról, annál természetesebben vonzódunk hozzá, és amikor ez már nem egyszerűen csak hit, hanem a lélek készül egy komoly kapcsolat fölvételre, ennek van egy olyan következménye, hogy gyorsítja a megvilágosodás folyamatát. Tehát ezt hívjuk kegyelemnek a világ összes istenkereső útján. Tehát az már önmagában rendkívüli teljesítmény, az ember fogalmilag eltávolodik az érzékkielégítés világától, de ott hagytuk abba tegnap este, hogy az még kimagaslóbb, hogyha lépésről lépésre előre haladva meg tudjuk érteni, hogy a legfelsőbb, egyre kimagaslóbb, picit hierarchikusan tudunk csak beszélni róla, kicsit lépésről lépésre emelkedettebb formába kerül a látókörünkbe. Ugye mindenek előtt, amivel a legtovább foglalkoztunk, hogy legalább úgy fel tudjuk fogni őt, mint a szívünkben lakozó lényt, azonban tovább haladva, és a mai napot erre fogjuk használni, egy olyan megvalósítás birtokába is kerülhetünk, aminek a lényege, hogy felfogjuk őt, mint saját forrásunkat. Nos, van egy adósságunk, azért látjátok ezt a képet, mert azokról az emberekről már tudtunk beszélni tegnap, akik ilyen-olyan okok miatt a legfelsőbb felé fordulnak, de azokat a természetes okokat, ami miatt valaki csak távolodik a lelkiségtől, azokat még nem tárgyaltuk, és az erre vonatkozó vers így hangzik, Namám duskritino mutha prapadjanti narádhamá, Májájá pahrita gyána, ászuram báva masrita, vagyis az alábbi bűnös emberek nem hódolnak meg előttem, a feletté ostobák, az emberiség legalja, akiket májá illúziója megfosztott tudásuktól, s akik az ászurák ateista természetével rendelkeznek. Nos, valójában, ha filozófusként szemlélünk erre a versre, akkor azt első pillantással felmérhetjük, hogy olyan embercsoportokról van szó, akik teljes tudatosságukkal vagy figyelmükkel a külső vagy látszatvilágra összpontosítanak. Tehát kint kóbora az elméjük, az érzékük a külső világban, és emiatt fogalmat sem tudnak alkotni arról, hogy van valami más is ezen kívül. Hát négy embertípus kerül a szanszkrit nyelven felsorolásra. Az elsőt hívják úgy, hogy muthák. Ugye a mutha azt jelenti, hogy növendékszamár, ezt mondtuk, az a csacsi. De ez egy aranyos, ilyen kegyes szinoníma, mert mit csinál a szamár? Ugye hát igát von. És arra akar utalni ez a vers, hogy az az ember él ilyen tragikusan, aki azt gondolja, hogy ha keményen dolgozik, akkor képes élvezni az élet örömeit, tehát másból sem áll az élete, mint hogy folyamatosan sóvárog, és ahhoz, hogy ki tudja elégíteni a vágyait, állandóan munkára van ítélve. Tehát éjjel-nappal dolgozik azért, hogy a vágyait kielégítse, és nem érti, hogy nem tud csökkenteni az élet terhének súlyán. Tehát a gondolataiban nincs jelen, hogy mi lenne akkor, ha csökkenteni a vágyakat. Ha átgondolná, hogy tényleg mire van szüksége, miután semmilyen belső információval nem rendelkezik, és általában ez egy hatalmas tömeg szerte a világon, Az emberek többsége meg van róla győződve, hogy így kell élni. Amerikában ezt így mondanák, hogy dolgozz keményen és élvezd az életet. Tulajdonképpen még morálisnak is tartják, hogy az embert arra ítélik, hogy folyamatosan gürcöljön, mint az állat. Hát nagyon fejlettnek tartjuk a nyugati kultúrát, gyönyörűen öltözködhetünk, hatalmas a technológiánk, meg egyebek, de néha, amikor az ember Ázsiát járja és döbbenten tapasztalja, hogy erre-arra pihengetnek az emberek az árnyékba, minden két naponta fesztivál van meg hasonló, végül is a ruhát kimossa 5 perc múlva megszárad, csak 3-at ránt a levegőben, nekünk dübörög a mosógép éjjel 2-kor, mert akkor érsz rá, vagy legalább a szomszédnál, nem így van. Tehát tényleg, mint valami zsonglőr kezeddel, lábaddal állandóan pörgetsz, forgatsz valamit, és közben azt hiszed, hogy hű, de fantasztikusan élsz. Szóval úgy éljük végig az életünket, hogy végső soron nem is éltünk, hanem egyfolytában valami távoli, harmonikus jövő reményébe vetett hittel dolgozunk, felhalmozva a pénzt. Ráadásul, ha valaki eléri, még rosszabb helyzetbe kerül, mert utána szorongani kezd, hogy elveszíti. Tehát nagyon szépen ki van találva, hogy ha van egy csomó pénzed, be kell fektetni, de ha befekteted, akkor rettegni kell a tőzsdétől, vagy a vállalatok helyzetétől, mindenki is kubizza a különböző indexeket, meg jelentéseket, meg hasonlókat. Szóval egy teljesen beteg kifelé fordult szerencsétlen világ még élvezni sem tud. Hát mi értelme annak, hogy elvileg milliómosok vagyunk, de sosincs időnk? Hát ebben mi az élvezet? Na minden esetre ez a nyugati értelmiség államképe, hogy hű, ezért hihetetlen sokat és okosan rengeteg diplomát begyűjtve dolgozunk, csak éppen nem vagyunk boldogok soha egy percig sem. Egyszerűen az ilyen ember a saját szavaival azt mondja, hogy neki nincs ideje a halhatatlanságról hallani. Egyszerűen nem ér rá. A kis hercegben is van ilyen, nem emlékeztek? A gyerekeknek mindig olvassa az ember, az üzletember, aki nem ér rá semmire, talán emlékeztek. Tehát neki nincs ideje erre. A másik réteg, ez az első kategória, ez nem rossz indulatú, egyszerűen csak el van veszve a saját vágyaiba és az állandó robotolásba, meg az aggodalmaiba, de a következő réteg már veszélyesebb. Azt tudják, hogy nárat hamá, ugye, mert a nára az embert jelent, ugye náráján ember feletti, az Visnónak az egyik neve. De a náradhama azt jelenti, hogy az emberiség alja, mert igen okos, rendkívül okos, okosabb, mint az átlag, messze az átlag fölé emelkedik, de általában olyan befolyásos tudományt, vagy inkább politikai pozíciót választ, aminek segítségével félrevezetheti az emberiséget, vagy egyenesen kirabolja őket. És ehhez még filozófiája is van, ugye ez a darwinizmus, hogy a világ erkölcse a baloldali vagy liberális értelmiség szemében az, hogy mindenki megérdemli a sorsát, aki kiesik a harcból, és nem bír a létért való küzdelemben olyan szinten helytállni, mint mi. Tehát akinek van diplomája, van tudása, van pénze, az természetesen megérdemli ezt a csodálatos pozíciót, az összes többi meg dögöljön meg, mert nyilván lusta, ostoba, ökör. Tehát szédületes, most kicsit kisarkítom, olyan szinten vált ridegé és részvétlenné a nyugati embere miatt, hogy simán végignézi az emberiség gyötrelmes kínlódását és szenvedését szerte a földön. Na ezeket az embereket, akik okosak, hatalommal és pénzzel rendelkeznek, és könyörtelen rideg szívűek, ezeket hívják ősidők óta náradhamáknak, hogy egyszerűen egy szalmaszálat nem tenne odébb, hogy csökkentse az emberiség szenvedését. Hát nem olyan régen olvastam egy elképesztő statisztikát, tehát arról szólt, hogy az emberiség 3%-ának a kezében van valami 70% vagyon. Tehát emlékeztek, hogy a klasszikus 20-80-at tanította a közgazdaságtan, és már ahhoz képest is az elmúlt 15 év alatt még borzalmasabb statisztika jött ki. Tehát úgy tűnik, mint valami vérszivattyú működik az emberiség feje fölött egy réteg, ami űrületes könyörtelenséggel vonja ki az életerőt a föld minden lakosából, és most már van 3 olyan ember, aki akkora vagyonnal rendelkezik, mint Kelet-Európa. Tehát ezt a mai ember nem tudja elképzelni. És most mondhatjuk Bud Spenceresen, hogy mit csináljunk ennyi pénzzel, elígyuk, tudjátok, mert így. De ha belegondolsz, ha vasvillával szórja egész nap egy külön szobában, akkor sem tud vele mit csinálni. És erre gondol az írás, hogy nem jut el odáig, hogy mit tehetne. Hát félistenként működhetne a világba, és ehelyett könnyörtelen számítással a vagyont hatalommá konvertálja. És ebből tulajdonképpen démoni módon, ha nem is tudja magáról, Istent játszik. Hát elképzelhetetlen, milyen születések jönnek ezután. Hát emiatt töltődik fel Szomália, Etiópia, stb., mert utána cserélnek. És akkor csodálkozik, hogy következő születésében más sem csinál, csak vizet hord 40 kilométerre a falujától. nagyon-nagyon észnél kell lenni ezekkel. Amink van, az arra való, hogy megosszuk, mert semmi nem a miénk. Minden az abszolúttól származik. Tehát egy nagyon veszélyes csoport. Általában véve olyankor mondják, hogy Kali Yuga van, ha ezek az emberek dominálnak. A könyörtelenség, a szívtelenség, a rablás. Még van egy csoport, azt úgyhogy, hogy Mayája Prakrita Gyána. Ezek is értelmiségiek. Olyan magasfokú képzettségű emberek, akik az illúziónak egy sajátos csapdájába esve azt gondolják, hogy csak az anyag létezik. Ez őrült módon érdekli őket. A technológiában, meg hasonlóban ősidők óta így volt, vannak ilyen előre haladnak, nagyon okosak, nagyon intelligensek, és valahol abban a pillanatban elakad a tű régi lemezjátszós megfogalmazással, ha a transzcendenciába kéne lépni. Ott hirtelen óriási a sötétség. Vagy egyenesen kinevet bennünket, vagy tudománytalannak tartja a dolgokat. Na de hát ugye erre mondtuk, hogy a tudatosságot a tudományon kívülre helyezni, tehát magát, az életnek az alapját, az, hogy a tudat jelen van az anyagi teremtésben, erre azt mondani, hogy nem tudományos, ez a világ vége. Hát ha megnézzük az európai egyetemeket, kivétel nélkül teológiai okok miatt születtek. A világ legősibb európai egyetemei mind az Isten kutatása miatt születtek. Ezekben kivétel nélkül abbahagyták a teológiát. Nem azért, mert ez egy olyan magas szint lenne, tehát a morálteológia, de azért ez félelmetes, hogy amire alapították, abból nem tanítanak semmit. Vagy ugye tudjuk, hogy Széchenyi arra adta a vagyonát, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kitisztítsa a magyar nyelvet és bebizonyítsa a származását, az eredetét. Most finnugor tanszék működik benne, pont az ellenkezőjét csinálja, mint amire létrehozták, tehát becsapva a magyar népet. Még tanítják is minden fórumon azt a képtelenséget. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy volt egy Szent Katolnai Bálint nevű fantasztikus székely tudós. 37 nyelven beszélt. Ő írta meg a magyar-tamil szótárt is többek között. Európa minden egyetemén tanított, csak az osztrák-magyar monarchiában nem, mert következetesen félretették. Na, amikor hallotta, hogy a Hundorfer, aki a Hunfalvira magyarosított, ismeritek a történetet, kitalálta ezt a finnugor őrületet, mert ez tőlük jön, a Budenstől meg a Hundorfertől, Ferenc Józsefék nyomására lett kitalálva az egész rendszer, pihenésképpen elmondom. Kevesen tudják, hogy Arany János azért mondott le az akadémiai titkársági pozíciójáról, mert a következő esemény szemtanúja volt. Ez a Szent Katolnai Bálint megérkezett az akadémiára, és közölte a Hundorferrel, aki állítólag finnugorizmusból doktorált, hogy ő elment a finnugor népek közé, meg is tanulta a hansi, mansi, meg egyéb nyelveket, teljesen perfekt módon, még szótárt is készített, de ő nem találja ezt a rokonságot, de a professzor úrral nagyon szívesen átbeszélné, hogy ő milyen finnugor nyelvet beszél, és mi alapján következtetett. Egyébként pedig átadott egy vaskos kéziratot a tamil-magyar, tehát a dél-indiai dravida és a magyar nyelvjárás közti rokonságról, meg a pártus egyéb vonatkozásokról. Persze, ott hízelgett a Hundorfer, ez a szegény magyar tudós, mondom, 37 nyelvet beszélt, holt nyelveket és élő nyelveket, alig ismerik. Ráadásul a szomszéd faluba született Szent Katolnán, mint Körösi. Ugye a Körösi az Csomakörösön született, és Szent Katolna a szomszéd falu. Nagyon érdekes az élet. Na, röviden elment a tudós, a fickó, a Hundorfer pedig felgyújtotta a kéziratot. Csak hogy Arany János ott állt a másik ajtóban. Értitek a drámát? És ez volt az a pillanat, ahol azt mondta, na jó, akkor inkább. Hát persze nem igazi tudós az, akinek nincs egy másolata, ezért a Frigg kiadó kiadta nem olyan régen az egész kötetet, tehát nagyon izgalmas, ha van, akinek van ideje lapozgatnia, és egy kicsit ismeri az archaikus magyar nyelvjárást, egészen félelmetes. Tehát sokáig ezt a bornírtságot nem lehet fenntartani csak egy ízelítő, hogy ki lehet forgatni a valóságot. Ugye el lehet venni egy nemzet teljes önbecsülését, őskultúráját, hitét, vallását, mindenét. Na, tehát ez a Mayája Prakrita Gyána. Az utolsó pedig, hát erről nem kell sokat beszélni, az Ásura Bávam Ásrita. Ez azt jelenti, hogy természetéből adódóan ateista, egyszerűen semmit nem tehetsz. Tulajdonképpen élvezettel kínozza a lelkiségre törekvő embereket. Tehát nem tudsz mit csinálni, természetéből adódóan szurtos Peti, és akkor finoman fogalmaztunk. Tehát hogyha viszont azt elemezgetjük, hogy mit ajánlna az összes írás leginkább az emberi fejlődés érdekében, azt mondja a Bhagavad Gita, hogy az istenkeresők mind nemes lelkek, ám a bölcs gyánira úgy tekintek, mint saját magamra. Ez az én véleményem. Az, akinek énje egyesült a jógában, az bennem van, számára egyedül én vagyok a legfelsőbb cél. Emlékeztek erre, este itt hagytuk abba, és jön a következő kép, amit mindig mondani is szoktunk. Bahunam janmanam anti, gyánavámmán prapadjati, vasudévam szarvamiti szamahátma szudurlapha, tehát sok-sok élet után az igaz tudást elsajátító ember elér engem, megvalósítva, hogy vasudéva, a minden. Az ilyen nagy lélek valóban ritka. Tehát vasudéva jelentéséről már beszéltünk. Most két verset szeretnék idézni, hogy más írásokat is kóstolgassunk a Bhagavata Puránából, ami nagyon szépen bemutatja az ember élet esélyeit. Minden fajnak, ez a Bhagavata Purán a 11. fejezete, minden fajnak megvan a lehetősége az érzékek élvezetére. Ám a bölcs gyáni egy percet sem veszteget erre, mert bármi törékeny is a sok-sok születés után elnyert emberi test, mégiscsak ez az az eszköz az élet legfőbb céljának eléréséhez. Ezért a bölcs szaporán a felszabadulásra törekszik, mielőtt teste elpusztulna. Tehát a régi idők nagy mesterei nem tartották természetesnek, hogy embernek születtek. Úgy tartották, hogy körbenéznek az élet nagy színpadán, az egy különleges kiváltság a különböző létformák között, hogy valaki ember lehet. Ezért úgy fogták fel az emberi testet, mint egy hajót, ami alkalmas arra, hogy átszelje a szenvedések és a mulandóság óceánját. És a bölcsességnek az volt régen a fokmérője, hogy ki milyen gyorsan fordul a transzcendencia felé, és próbálja maga mögött hagyni az anyagi vagy testi kizárólagosságot. Saját lelkének gyilkosa, önnön degradálódásának oka az, aki nem képes átkelni a világi lét óceánján, noha a Brahman kegyéből különösebb erőfeszítés nélkül emberként született, ami minden áldás forrása. A legritkább adomány, és erre a célra különösképpen alkalmas csónak, mert kitűnő kormányosa a guru, és a kedvező szerek képében mindig én hajtom előre. Ugye az én hajtom előre, az mindig az avatár, aki tanít a szentírásokban. Tehát kétféle segítséget kap az ember, és egy kicsit tárgyaljunk a guru fogalom köréről. Tehát valójában az eredeti lelki tanítómester ugyanaz a lélek, akit keresünk, tehát a szívünkben helyezkedik el. Ezt nagyon fontos sohasem elfelejteni, mert ahogy telnek múlnak az évek, rá fogunk döbbenni arra, hogy egy mestertől nem is tudjuk megtanulni az abszolút igazságot vagy az utat. Pláne ha fiatalon kezdjük, akkor természetes módon tapasztaljuk, hogy az évek során idősebb mesterek eltávoznak, megint másoktól tanulunk, és így tovább. De döntően az első impulzust a szívben lakozó, úgy hívják, hogy Chaitya Guru, magától a lelkünktől kapjuk, ami abban nyilvánul meg, hogy el tud kormányozni bennünket egy emberi testben működő, valóságos, tehát általunk felfogható lelki tanítómesterhez. Így egy ilyen pozitív kettős szorításba kerülünk. Egyrészt a lelkünk unszol és inspirál arra, hogy fejlődjünk, másrészt pedig, mivel nem értjük még spontán módon a belülről érkező intuíciókat, szükségünk van arra, hogy valaki ezt érthető emberi nyelven a mi tudat szintünkre konvertálja. Tehát ezért, amikor a guru fogalmát tisztázzuk, az elsősorban mindig egy isteni lény, aki a szívünkben foglal helyet, tehát maga a lelkünk, másodszorban viszont hozzá fog segíteni ahhoz bennünket, hogy találkozhassunk olyan emberekkel, olyan lelkekkel, akik előrébb jutottak a lelkiségben, tehát le tudják fordítani, az életben alkalmazhatóvá tudják tenni mindazt, amire ugye szükségünk van. Végül aztán nagyon érdekes, hogy a beavatott mester elvezet bennünket vissza az első guruhoz. Tehát hogy is kezdődik ez? A lélek elvisz egy emberhez, aki segíteni tud. Az ember pedig, ha tényleg segíteni tud, mit fog tenni? Elvisz a saját lelkedhez. Ugye ez követhető. Nem egy szektába visz, nem egy egyházat alapít, és nem az a szándéka veled, hogy kihasználjon, vagy hogy te szolgáld őt, mert mit is mondtunk róla, hogy képes bárhol csendben ülni, és magában élvezni az élet áramlását. Nagyon érdekes egy indiai történet, hogy egy dúsgazdag herceg, egy maharadzsa fia elment a Himalájákba azzal a céllal, hogy tanulni fog, és látjám, hogy egy öreg mester ott ül mély meditációban. Addig izeg, mozog, csörög, tüsszög, tudjátok minden, amit csak próbál, hogy az öreg fölrebben a transz állapotból, és ránéz erre a pacákra, az ott áll ilyen szerényen, és köszönés helyett azt mondja neki: mester, nincs itt hideg, nem vagy nagyon magányos itt a sziklák között. Csodálatos, nem? Az öreg így ránéz, azt mondja: de most már nagyon magányos vagyok, mióta itt vagy. Eddig nem voltam magányos, de azt mondja, de most ez szörnyű. Tehát lényegét tekintve egyszerűen képtelen volt megérteni az introvertált bölcs lelkének mélységét vagy komolyságát, úgyhogy csak fölriasztani tudta a meditációból. Nos, hát ha tovább haladunk, van egy kötelességünk, mielőtt ugye hazamegyünk, mert lassan elfogynak a tábor napjai. A következőkben egy 10 percen keresztül megpróbálunk arról beszélni, hogy hogyan alakul ki a vallás, mi volt az ős alapja, mi volt az eredeti tiszta szándéka, és ezt hogyan tudjuk észrevenni az emberekben a különböző tudatsíkokon, hogyan tudjuk tisztelni ezt. Ugyanis van egy hindu mondás a jógában, hogy nem a szelet kell megállítani, hanem befogni a vitorlába. Tehát alapszabály, hogy soha senkivel nem vitatkozunk, és nem akarjuk meggyőzni őt, és nem akarjuk átváltoztatni a vallását vagy a hitét. Egyszerűen azért, mert, és bizonyára észrevettétek, mert ez a benső beavató rendszer, amivel foglalkozunk, ez nem meggyőzni akar bennünket, hanem olyan eszközökkel ellátni, hogy neked, nekem saját egyetemes élményem legyen, élményünk legyen a lélekről, az abszolútról, és így tovább. Most, hogyha ez a te birtokodban van, bármilyen szinten, minek is vitatkoznál? Tehát most miért akarnánk a másik embert meggyőzni? Hova tovább? Pontosan tudjuk, hogy valahol, valamikor a másik ember is el fogja érni ugyanezt, tehát mi nem valláspredikátorok vagyunk, ezt tisztázzuk, hanem nagyon is értékeljük, hogy az emberek különböző utakon járva törekszenek, és türelemmel ki kell várni, ezt nagyon komolyan mondom, míg érzékelni kezdik a szeretetünket, vagy valami hasonló dolgot, vagyis hogy mondják ezt, hogy kérdéssel fordulnak hozzánk. Ugye két nagyon híres vers van, az egyik a tanítvány vers, ami úgy hangzik, hogy Kárpánya dosopa háta szvabháva, pricshámit vamdarma szamudha cséta. Jasriasján niscsitán bruhitan mi, sisjasz téhám szathi mántván prapannam. Ez a Bhagavad Gita egyik kimagasló pillanata, amikor Arjuna, mint hadvezér, mint ember, mint férfi, mint elesett lélek magába roskad, és felismeri a tanító mesterét, és azt mondja, hogy most zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és gyengeségem miatt elveszítettem a lélek jelenlétemet. Mekkora nem lélek jelenlét. Ebben a helyzetben már nem a barátod vagyok, hanem egy lélek, a tanítványod. Kérlek, oktass engem. Tehát a csatatér előtt, a csata kirobbanás előtt felfogja, hogy az a vele egyidős férfi, akivel ott állnak, az valójában egy olyan megvalósítás, akkor még nem tudja, hogy kicsoda. Először azt gondolja, hogy olyan ember, aki legalább azt tudja, hogy lélek. Egy olyan megvalósítás birtokában van, aki el tudja tőle űzni a félelmet, a szomorúságot, a halál okozta szomorúságot, és így tovább. És igaz, hogy 2-3 fejezettel később, de erre jön az a válasz, amit tegnap is megtárgyaltunk, hogy tadvithi pranipátina, pariprasnéna, szévajá, upadéksanti, tégjánam, gyáninasztatva, darsinaha, vagyis, hogy fordulj egy önmegvalósult lelki tanítómesterhez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk róla? Tehát mitől múlik el a zavarodottságunk? Hogy a lelkünk elcipel egy mesterhez, ez az igazság, és két tanácsot kap, ugye, pranipát és pariprásnat, tehát tudakozódni és szolgálni. Most a szolgálat, ha egészen fiatalok vagyunk, ha valaki szerencsés, akkor szinte gyerekkorban megtalálja a mesterét, az tényleg áll abból, hogy sütünk, főzünk, takarítunk, rendbe tartjuk a dolgokat. Tényleg nem egyszer láttam, hogy a lányok ruhát vartak, vagy vettek, a fiúk megkérdezték, mit tehetnek, stb. Túl azon, hogy egyébként, ha asramban élsz, az olyan, mint ez a hét. Csak nem egy hétig. Tehát mi sem egy hétig éltünk ott. A napi rend úgy néz ki, hogy az ember 3:30-kor kell hajnalban, akkor 2 óra meditáció van, meditáció után a lelki tanítómester helyet foglal egy ehhez hasonló teremben, mindig van 2 óra filozófia, utána egy kis reggeli, vagy pihenő, vagy hasonló dolog, de közben a szentségimádás az reggel, délben, este zajlik. Van olyan templom, ahol 5-ször is naponta. Mert az utcára is gondolnak, tudjátok, hogy vándorolnak az emberek, mennek dolgozni, meg hasonló, és ez egy nyitott világ Indiában, és egészen a késő esti artig, az asram kapuzárásáig bárki bármikor bejöhet, és szépen szerényen leszoktak ülni az emberek, mindegy, hogy szegény vagy gazdag, hoznak egy kis virágot bárhol szedsz Indiában, és akkor ők is bekapcsolódnak a leckébe, vagy hasonlóan. De lényeg az, hogy az este pedig szintén úgy ér véget, hogy mint ahogy nálunk is, hogy van arti, a mester megint megjelenik, és egy újabb 2 órás filozófiát tart. Miután az ember ezt hónapokig, évekig gyakorolja a lelki tanítómester közelségében, tulajdonképpen, ha nagyon egyszerű szavakkal akarjuk megfogalmazni, olyanok leszünk, mint ő. nem formailag, meg nem pont mindenkinek ugyanaz a stílusa. Már hadd meséljem el nektek, néhány barátomnak már mondtam, hogy az első tanítómesterünk, Gianluca Probo, biztos emlékszel rá, ő tulajdonképpen Svédországban nőtt föl, és már évek óta nem használta a magyar nyelvet. Aztán egyre szebben, végül már úgy beszélt, mint mi. A gyerekkorában ugye 56 meg ilyesmi kiszöktették az országból, és aztán ez lett a mi szerencsénk, mert ugye hozzáfért nyugati révén az úthoz. És hát azt akarom csak elmesélni, hogy a remek svéd akcentusa volt, ami azt jelenti, hogy úgy beszél a svéd magyarul, hogy összeharapja a baloldali szemfogát. És ugye mindig így beszélt. Jól értettük, de hát ez volt a svéd szájtartás. Úgyhogy egyszer csak beszél hozzánk, ott vagyunk vele néhányan a szobában, és mindenki így válaszolt neki. Értitek, fiúk? Értjük. És azt mondta, nevemben kell hasonlítani. Ezt én is szeretném feloldani. És annyira szerettük, észre sem vettük, hogy mindannyian így beszéltünk. Hát ha ő így beszél, akkor mi is így beszélünk. És akkor mindenre azt mondta, hogy spacetek vagytok, spaceteltek, ugye, mert kereste a szavakat, hogy akármerre mentünk a városba, mindenki spacetelt, aki szembe jött. Tehát annyira aranyos, hogy az ember át akarja venni még a stílust is, ugye? De, szóval ezek aranyos vagy vonzó dolgok, de azért az fura lenne, hogy a mester egy 80 éves bottal jár, és akkor 26 évesen vágsz magadnak egy beszélt, és akkor elkezdesz sántikálni. De döntően pont fontos, hogy arról van szó, hogy ugye, hogy mondja Krisztus, hogy a tanítvány nem lehet különb a mesterénél. Hát olyan viszont lehet. Tehát az is a cél, hogy ugyanazt a lelket, ugyanazt az átmant, ugyanazt a kultúrát adja át, ugyanazt a megvalósítási módszert. Tehát ha valaki érti ezt a két verset, a tanítvány gondját, hogy saját erejéből nem tudja megérteni, mi segít rajta, és el tudja érni a tanító kegyét, az két pillérből áll, ugye, hogy folyamatosan kérdezheti őt, és a mester mindig a megvalósításához igazítva válaszolgat. És akkor, mint a dobostorta, a rétegek szépen egymásra épülnek, a végén minden nagyon ízletes lesz. Ugye? És hát cserébe az ember különböző szinten végez szolgálatokat. Hát a kezdő szintnek a meséjét elmondom most nektek, hogy nem mindig csak az ort filozófia legyen. Mondja a guru a fiatal tanítványának, hogy édes fiam, ma valami finom zöldséges szabdzsit főzünk. Nagyszerű, mondja a srác, nem értvén, hogy el kéne menni a boltba. Guru elmegy bevásárol. Drága fiam, ma zöldséges szabdzsi lesz, meg kéne pucolni a zöldségeket. Nem érek rá, mester, meditálok. Jó, hát megpucolja a mester, sejtitek, mire fog kilukadni a történet. Meg kéne főzni a zöldségeket, fiam. Még mindig meditálok, mester, ne arra, úgy mantráznom kell. Te mondtad reggel, mindenki mantrázzon. Röviden, elkészül a finom étel. Fel kéne ajánlani az oltáron. Mégse együnk világi ételt. Mester, még mindig meditálok, ne arra, úgy tele van kezem, lábam. Hát felajánlja a mester, egyszer csak azt mondja, kész a praszád, jövök! Ez az alaphelyzet. Mikor megöregszik a mester, van egy ellentétes története is, akkor így mondja, hogy hát fiam, írnunk kéne egy levelet a kormánynak az asram ügyeivel kapcsolatban. Már megírtam, Gurudév. Nagyszerű fiam, akkor meg kéne címezni egy borítékot nekik. Már megtörtént, mester. Hát akkor már nincs más dolgod, csak föl kéne adni. Tegnap sikerrel végrehajtottam. Mikor a guru is csak néz. Értitek? Tehát tulajdonképpen már inkább barátság. Tehát az csak kezdetben van úgy, hogy van egy ilyen hierarchia, hiszen oktatnia kell. De amikor ugye mindkettőben ugyanaz a lélek teljes egészében kibontakozik, a legkedvesebb képeink Gurudévről, most nem tudom, hogy van-e nálunk ilyen, ahol hát a 90-es éveiben járt már Sridhar Maharaj, és mennek Govinda Maharajjal, akit a képen láthattok, és egymás kezét fogják. Ugye hát alig bírt menni már, és így mosolyognak egymásra, abban már annyira nem az van, hogy valamikor valakinek a mestere volt, hanem az a szeretet, ahogy tehát a barátság, más rasza, más kapcsolat, más viszony. Tehát ehhez hasonlóan az Istennel is így fog alakulni a kapcsolata a léleknek, hogy kicsit keresztény nyelven persze először a döbbent áhítat van, amikor a lélek felfedezi az urát és a forrását. De a továbbiakban mivel hogy ezt jobban megértsük, az evilági kapcsolatokban is, ha tartós marad a hierarchia, az ellentmond a szeretetnek. Ez követhető így. Ha nem engedjük, hogy a másik emberrel közvetlen kap, tehát például mondjuk két kellemes ember beszélgetés közben közeledik egymáshoz, előbb-utóbb mivel folytatódik? Bocsánat, megengedi, hogy tegezzem? Igaz? A másik azt mondja, természetesen, a következő pillanatban nem igaz az, hogy egy egész más szinten tudunk megosztani dolgokat, hiszen a bizalmasság lehetővé teszi, hogy más mélyebb információk is kicserélődhetnek. Hát ezt a hasonlatot szeretném bevezetni a továbbiakban, hogy értelemszerűen, ahogy a legfelsőbb értékeli a lélek, az emberben dolgozó lélek törekvéseit, úgy bontja le a hierarchiát. Előbb nem fogja. Ugye, mert amíg tanulnunk kell, addig nekünk jót tesz, hogy fegyelemre vagyunk kényszerítve. Ez az Isten tisztelet része. De idővel, amikor a felfedezés kimélyül, és a lélek egyre inkább átérzi, és megszereti, mi több lángoló vágya van arra, hogy még jobban megismerje azt, akitől minden ered, ez jelenti azt, hogy ő is azon munkálkodik, hogy kiiktassa a hierarchiát. Ezt úgy tudja tenni, hogy elragadtatásba viszi a lelket. Az extázisban nem tudsz jól nevelt lenni. Nem, egyszerűen ugyanis az emberi elme azt tud disztingválni, de ha a lelket magával sodorja a szamádi extázisa, az annyival magasabb rendű az isteni jelenlétnek akkora az ereje, hogy az elme, meg a buddhi, meg az ilyenek nem tudnak mit csinálni. Össze-vissza kalimpálnak. Tehát esélyük nincs arra. Erre mondják, hogy hát az Úr táncba visz valakit, akkor ott az emberi test, meg személyiség ott makoghat, meg próbálkozhat. De hát azért hívják elragadtatásnak, nincs esély ezzel szemben. Tehát ő el tudja érni ezt a fajta bizalmas kapcsolatot lélek és Isten között, és a legbizalmasabb írások már csak ezzel a témával foglalkoznak. Úgyhogy ahogy haladunk előre, majd mi is bele fogunk kóstolni. Most azt ígértem az imént, és ezt tartom is, hogy megtárgyaljuk a vallások kialakulásának és jelenlétének kérdését, méghozzá úgy, hogy értékelni tudjuk, a fontosságukat is elfogadjuk, de ugyanakkor mindenki maga gondolja végig, hogy saját maga milyen úton szeretne haladni. Szokták mondani azt, hogy szabad bölcsész, tudjátok, van ilyen szakma. Egy kicsit a gyáni is azt jelenti, hogy értékeli és tiszteli a vallásokat, de már tudja, hogy amit a vallások imádnak, az megérthető, megközelíthető, átélhető, racionalizálható, és valahol mégis költői marad. Tehát így hangzik ennek a témának a bevezető verse. Jó-jó, jám-jám, tudjátok, az ősi nyelvek úgy duplázzák meg, tehát a többes számnál ismétlik a szavakat. Annyira fantasztikus ilyen régi nyelve. Jó-jó, magyarul is tudjátok, jó-jó, tehát nagyon jó. Tehát nem ragozták még el, mint most, hanem egyszerűen csak kétszer leírták a dolgokat. Jó-jó, jám-jám, olyan aranyos. Jó-jó, jám-jám, tanumbakta, sratha járcsitum icshati, tasszia tasszjácsalám srathám tám éva vidatjám ham, vagyis bármilyen formámat kívánja valamely hívő hittel imádni, én megszilárdítom a hitét, hogy átadhassa magát annak. Tehát itt meg kell tárgyalni, talán jöhet is a következő kép, mert ez a nagy mű, amit most láttok a képen, tartalmazza az ősi vallásoknak a működési mechanizmusát, ugye a Rigvéda. Tehát arról van szó, hogy két dolgot kell tisztán látni. Az egyik, hogy az ego, amikor szatvikussá vagy jóságossá válik, vonzódni kezd a valláshoz, de mivel nincs saját képe, nem látott saját képet az abszolútról, voltaképpen ki fog találni valamilyen formát, vagy bekapcsolódva a családjának vagy a nemzetének vallásosságába, azonnal elfogadja a születésének hajnalán, hogy az Isten ilyen. Mert ugye ezt tanítják neki gyerekkorától kezdve. De az ókori kultúrában, ha visszamegyünk, a panteizmus korába, akkor hihetetlen választéka volt az isteneknek, meg a félisteneknek, és döntően ez még mindig külön dolog a nyers állatias önzéshez képest, ezért a felsőbb erő sohasem számolja fel a vallást. Tehát még ha le is küldi saját magát, mint avatár, vagy mestereket, azok soha nem esnek neki a vallásnak. Még, ha jól emlékszem, még Jézus is azt mondta, hogy betölteni jött a törvényt. Tehát nem felszámolni, nem megsemmisíteni akar. Tehát akár merről nézzük, soha senki nem azért érkezik, hogy fölényeskedve azt mondja, hogy ó, itt embermillió különböző formákban, meg akármikben hisznek, akkor semmisítsük meg az egészet, hanem ehelyett mondjuk, hogy fogjuk be a vitorlába. Tehát, hogyha értékes és komoly a vallás, akkor csak annyit kell mondani az embereknek, hogy vegyék komolyan a többibe. Ugye abban a pillanatban működne. Tehát visszatérve a témánkhoz, ki beszél itt erről, hogy megszilárdítom a hitét, hogy átadhassák magukat annak? Hát a legfelsőbb az maga a mindannyiunkban jelenlévő lélek. És azt mondtuk tegnap este, hogy tökéletesen tudja érzékelni minden vágyunkat és gondolatunkat. Tehát amikor valaki egyfajta valláshoz vonzódik, akkor roppant erőssé tudja tenni a hitet, olyan erőssé, hogy akár hadba is vonulnak népek egymás ellen a vallás nevében. Hát erről szól a történelem. Sőt, hogyha hazamegyünk, és nem történt valami pozitív változás, most egy hete nem hallgatok híradót, meg ilyesmit, hála Istennek, akkor még most is hallhatjuk, hogy az arab világ, meg a zsidók, meg a keresztények, tehát egyszerűen nem bír nyugvó pontra jutni, ez is bizonyítja, hogy hihetetlen komolyan veszik magukat. Annyira, hogy már keveri a lelkiségét a vallásával. Ezért nagyon-nagyon-nagyon nehéz tanítani. Néha egy egyszerű ember jön, aki nyíltan mondja, hogy ateista vagyok, kiégett, nem hiszek semmibe, meg hasonló, és 5 perc múlva jógi lesz. Azért, mert nincs túlterhelve a rendszer. Van hely. Mindenki, aki a vallásból érkezik, annak fel kell készülnie arra, hogy a valóság többnyire nem hasonlít majd arra, amit ő képzelgett odáig. Ez egy döntő dolog. A másik, hogy retteg a vallásának elvesztésétől, tehát még ha meg is kérdez tőled valamit, akkor is rémülten visszakozik a saját sáncai mögé, mert rádöbben, hogy Úristen, akkor a végén le kell szednem azt a páncélt, vagy nézőpontot, amin keresztül idáig szemléltem a világot. Úgyhogy jobb a békesség, türelemmel ki kell várni, hogy azok az emberek, akikre ez már tartozik, akik már kijárták ezt az utat, megközelítsenek bennünket ezzel a témával, és akkor tudunk előre haladni. Nos, arról van szó, hogy maga a szívünkben lakozó lélek erősíti meg az emberek vallásos törekvéseit, és akkor hősiesen vallásosak lesznek. Az a fantasztikus, hogy minden kultúra némileg szemben áll a másik kultúrával. Ennek az az oka, hogy a vallások hozzák létre az emberiséget, és nem az emberiség hozza létre a vallást. Tehát mindenki, aki népnek hiszi magát, az többnyire nem genetikai módon szerveződött, hanem hitben. Ha nagyon alaposan megnéznénk a föld népességét, kiderülne, hogy ilyen tiszta minták nem találhatók, csak tiszta vallásosságok, amit nem akarnak keverni. Na, ez messzire vezetne ez a téma, de pont fordítva mindig a vallás hozza létre a kultúrát, és vele együtt a nemzetet. Tragédia, hogy amelyik nemzetnek nincsen vallása, mint a magyarnak, az kihal. Mert nem tud azonosulni a szívében azzal a vallással, ami legyilkolta őt 1000 évvel ezelőtt. Ezt az hiába jönnek itt a katolicizmussal, meg egyebekkel, a magyar lakosság 30%-át megölték Koppány idején. Világos, hogy ez rezeg a szívünkben, ennek az útnak ez a nép nem tud rajongója lenni. Ugye a román, meg a többi zseniálisan anyanyelvére tette át a vallást, ugye az ortodox kereszténység, és mivel ez évszázadok óta így van, a szerb, az orosz, a görög, meg a többi hozzánk képest virágzik. Mindegyik, és legnagyobb elesettségből is képesek megszervezni magukat, mert sajátjuknak érzik. Hát aki ismeri a magyar történelmet, a 19. századon itt még mindenki latinul beszélt. Most ez a katolicizmus következménye. Hát hogyan lehetett volna nemzetet szervezni erre? Hát ez is messzire vezetne. Röviden, e hittel átitatva egy bizonyos forma imádására törekszik, és ezáltal vágyai beteljesülnek. Nem tudja azonban, hogy valójában én vagyok az, aki ebben a formában is egy gyümölcsöket adja. Tehát a különböző vallások hívői világszerte kérnek, könyörög. Vallás azt jelenti, hogy már tudom, hogy van transzcendencia, de gyereknek hiszem magam. Tehát egyfolytában kérek valamit az Istentől. Emlékeztek, hogy erről beszéltünk. Minden fohászkodás mögött valójában olyan remény van, hogy pénz, szerelem, hatalom, oltalom, stb. Tehát már ilyen filmvigyátékok is készültek, hogy nem győzték írni. Tehát ha valaki Isten szerepébe került, nem is tudom, mi volt a film címe, és elfüstölt a számítógépe, mert egy nap annyi kérés jött, hogy már nem bírta tárolni. Hogy?
Mindenható.
Na, mindenható. Igen, tényleg az volt, hogy szerencsétlen próbálta rögzíteni a kérelmeket meg fohászokat, és elégett a gép. És ebben minden benne van, hogy micsoda türelme kell, hogy legyen a legfelsőbbnek, hogy mi ebben nem is gondolunk bele, hogy több milliárd ember. Én mikor a vallásról kérdeztem Gurudévámat, mesélt egy történetet. Hogy az Istennek milyen nehéz dolga lehet. Volt humora a mesterünknek, és azt mondta, hogy hát történt egyszer, hogy az egyik dúsgazda kereskedő éppen zárja be a kis kincses szekrénykéjét, és fohászkodik. Drága Uram Visnu, te tudod, hogy mennyi gyerekem van, mennyit dolgoztam, hogy egy kis vagyonra szert tegyek. Oltalmazd meg engem a rablóktól, hiszen ne add, hogy hiába dolgozzak itt évtizedeken keresztül. Igen, ám, de egy rabló hason a kerítésen várja, hogy elfújják a mécsest a szobába, és imádkozik. Drága Uram Visnu, tudom, hogy egy aljas gazember vagyok, de nekem 10 gyerekem van. Semmi más eszközöm nincs, hogy eltartsam őket. Ez tele van pénzzel. Mi az neki egy-két zsákocska arany? Ott, hogy mélyen aludjon, ne vegye észre, mikor belopakodok a szobába, és hadd tudjam ellopni, amire szükségem van. És akkor mondta a mester, hogy Visnu meg így, na, akkor most mi legyen? De hát persze ez egy kis vicc, de ez az oka annak, hogy egy kicsit olyan zavaros, amit meg lehet élni a vallásosságban, hiszen majdnem minden kérés vagy kívánság egy másik érdeket sért, nem? Most tegyük fel, elkezdenénk fohászkodni, hogy ami egyébként más szempontból megjogos, hogy van Erdélyt vissza. Hát, magyar szempontból csodálatos. Most legyünk objektívek, de egy másik nézőpontból, ugye? És lehetne sorolni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az Istennek mi a dolga. És emelkedett nézőpontból, van, tudom, hogy most az megkövezne, aki a másik énemből érkezett ide az őstörténetből, emelkedett nézőpontból mindannyian lelkek vagyunk. Nehéz elképzelni, hogy egy Krisztus vagy Buddha az nemzetek mellett vagy vallások mellett bármilyen különbséget tett volna, ugye? Tehát szerintem, ami előremutató is, ami mindent megold, hogy kinőjük ezeket a gyűlölködő határokat és egyéb dolgokat létrehozó akármiket, és olyan úri emberekké, férfiakká és nőkké fejlődünk, aki a Krisztust vagy az egyetemes dolgokat tudja képviselni, a szeretetet, és ez nyitja fel az emberek szemét. Persze utopisztikusnak tűnhet, de hogy mondják, a remény hal meg utoljára. Akkor egy kicsit megnézzük a technikáját, mert alig változott világszerte, de ahhoz, hogy megértsük a különbséget, miért mondjuk azt, hogy a modern ember ki van zakkanva az időből, vagy ki van ütődve a valóságból? Mert minél jobban kutatja a felvilágosodás kora óta a természettudományos igazságokat, annál nagyobb bajban van. Például a felvilágosodás egyik világító tornya a filozófiában Kant. Ugye a tiszta értelem, stb. Rengeteg könyvet írt erről, ami egy ilyen harsona szóval felért, és voltak éppen az európai vallás halálának a harsonája volt. Tehát a Kanttól számíthatjuk, hogy ateisták vagyunk, mert egyszerűen olyan szinten leplezte le a vallási bigottságot, a tudománytalanságot és a megalapozatlan gondolkodást, hogy nem is tudtak ellene védekezni. De azonban, ha jógiként vagy a védikus filozófia bölcselőjeként nézel Kantra, akkor a következőt látod, nem tudod kimenni az emberek közé, mert agorafóbiája volt. Tehát kiment az emberek közé, elhintette a filozófiáját, ami nagyon magas színvonalú, tehát az ateista tudományok alapjául szolgál mind a mai napig, tehát valaki olvassa, akkor érezhető, hogy félelmetes, tehát akárki nem is tud vele vitatkozni. Tehát a transzcendenciát akarod védeni Kanttal szemben, akkor borzasztó komoly kihívás előtt állsz. De mit látsz? Nem kevesebbet, mint hogy ez az ember tele van lelki sérüléssel és szorongással, tehát a mi nézőpontunkból megint az az igazság köszön vissza, hogy mit is mondtunk? Az európai lélektan mindig másokat elemez, másoknak a tanácsot, a jóga lélektana pedig magán kezdi. Vagyis mi nem tartjuk filozófusnak azt az embert igazán, aki nem először magát gyógyította meg. Tehát mindig kilóg az európai okoskodónál a lóláb, hogy valójában óriási bajban van. Vagy a szemérmetlen Nietzsét nézzük, aki lemerte írni azt, hogy imígyen szólt Zarathustra, meg az Übermensch filozófiát megalkotta, ami a nácizmus alapja lett, nem tudom, tudjátok-e. De kevesen tudják, hogy gyakorlatilag megőrült egy nő iránti reménytelen szerelmében, akit mindenki megkapott. Csak ő nem. Tehát érthető? Tehát akár melyiket megnézzük, ha Marx életét megnézzük, azt már el sem merem mondani. Annyira beteg, súlyos és önmagában összezavarodott, hogy bár nyíltan ateista meg nagyon okos, ugye ez a majája Prakrita gyána, hogy az illúzió hatása, praktikuma, Prakrita összezavarja az eszét. És zászlót bont őrültségek mellett, úgy tudjuk, hogy a marxizmus következménye 100 millió halott a történelemben. Tehát ugye az úgynevezett kommunizmus áldozatainak száma a történészek statisztikája szerint 100 millió. Ez hihetetlen. Csak azért, mert valaki ezt kigondolta. Ő nem ezt akarta. Nyilvánvalóan nem is fogjuk rá. És nem is akarok több tudóst idevenni, de szinte mindegyiknél azt találjuk, hogy beteg, sérült, saját magában elakadt ember össze-vissza töprengi és spekulál, az élet egészére egyáltalán nincs rálátása, soha eszébe nem jutott, hogy saját magán elgondolkodjon, miért nem tudok emberek közé menni például. Vagy mi ez az őrült, beteljesületlen vágyam egy színésznővel szemben, miközben a világ eszének hitte magát. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogyha innen kezdjük el nézni a nyugat tudósait, akkor ha meg olyat találunk, mint Leonardo, arról nem kell beszélni, de nem is volt ateista. Tehát amikor fénylő csillagai vannak az európai kultúránál, azok mindig kiderül. Például biztos tudjátok, hogy Einstein nem volt bigott vallásos, de az, hogy ő ateista lett volna, az egész. A Bhagavad Gita volt a kedvence. Hát egészen. És mi is volt az utolsó mondatainak egyike, hogy egyetlen egy dolog érdekel most már csak, hogyan gondolkodik az Isten. Hát fantasztikus, tehát még humora is volt. Tehát ezt azért teszem feltétlenül hozzá, mert megvannak az európai gondolkodóknak is a csodái, a Jung, akit Indiában csak fehér jóginak hívnak. Tehát ezeket látjuk. De döntően, bevezetésképpen el kell, hogy mondjam, hogy az ész önmagában, tehát hogy is mondtuk, tehát az intelligencia az abszolút iránti hit és bizalom nélkül életveszélyes lehet. Tehát nagyjából az, amit úgy hívunk, hogy felvilágosodás, egy olyan tragédia sorozatot indított el az európai kultúra hanyatlásában, hogy még most sem tudjuk, hogyan lehetne. Tehát tulajdonképpen 350 millió elveszett ember kering Európában, akinek a katolicizmus az tényleg bigottság lett, viszont nem tudja, hova tájolja magát, és marad az, hogy hétfőtől péntekig robotol, mint az őrült, amiről beszéltünk, hétvégén élvezés elkölti a pénzét, egyébként pedig fogalma nincs, hogy mit kezdjen magával. És az, hogy valaki liberális, nem politizálni akarok, és mindent megengedhet magának érzékileg, nem szól arról, hogy vajon boldog-e. Ugye? De a szó legfejlettebb szintjén azt mondjuk, hogy moksa, felszabadult, azt mondja a keleti. Nem azt állítja, hogy azért a szabadosság, hogy kielégítem az érzékeimet, vagy megszabadultam a haláltól, a két kultúra között óriási különbség van. Tehát tényleg nem politikáról van szó, minket ez ilyen nézőpontból nem érdekel, hanem a gondolkodás zsákutcájáról van szó, hogy ha nem tudom, hogy lélek vagyok, akkor azt hiszem, hogy az emberiség érdeke az érzékkielégítés, méghozzá korlátlan. Ugye ez Marx ajánlata mindenkinek. Freud szexuális ajánlata, a libido elmélet. Marxnál ugye, hogy felemelni úgymond a szegényeket, hogy mindenki meg... És akkor mi van? Tehát mit fog csinálni egy ostoba ember a vagyonával? Karmát. Azonnal. Nem tudom, láttátok-e, van egy film, az Amerikai Lottó 5-ös, az a címe. A 100 ember életét követi végig, 99 már szegény. Félelmetes összeget nyertek, egyszer nem rendelkeztek azzal az intelligenciával, hogy mit csináljanak vele. Nekem is volt egy magyar barátom, aki 17 ladát vett a 80-as években. Akkor a vágya volt. Utána kezdett el gondolkozni, nem maradt semmi. Szóval, nagyon érdekes dolgok. Tehát ezt el kell mondani, hogy ezt hívjuk úgy, hogy pravritti márga, a gondolkodás teljes csődje. Csak ész van, azt is mondta, hogy a tiszta ész, nincsen tiszta ész. Azt mondtuk, avan manasz a gócsaram, ahonnan az értelem és a szó visszafordul. Ha csak abban bízunk, hogy az értelmünk majd leírja az abszolúttat, az nagyon nagy baj. Így a nyugat azt mondja, hogy amit nem tud leírni az értelem, vagy az azt kiegészítő kutató eszközök, az nincs. Ez nagyon nagy tévedés, mert itt már a tudatról van szó. A tudatot pedig nem lehet mérni. És nem is egyforma, hiszen mindannyiunkban egyfajta stílussal van jelen. Tehát ugye ez érthető. Ezért a lenézett ókori, tehát a kereszténység előtt nem is volt ateizmus emiatt, egy egészen más gondolkodási stílus uralkodott a Földön a keresztény kultúra, és nem Krisztusról beszélünk, mert az egy kiemelkedően csoda. A maga az intézményes kereszténység az ateizmus kezdete. Csak nem merünk szembenézni vele. Soha nem volt ateista ember azelőtt, Egyszerűen azért, mert mindenki együtt élt a természettel. Fel sem merült benne, hogy ne kérje el, és ne köszönje meg. Ugye ez követhető. Ennek a kordokumentuma az 5000 éves Rigvéda, és egy picit, ha nem mondhatlak vele benneteket, elmondom, hogy hogy épült föl a rendszer. Ez az embertípus, ez mágikusan gondolkozott. Emlékeztek, hogy mondtuk, hogy az istenségnek két arculata van, a belül lakozó Vászudéva, ezzel foglalkoztunk tegnap estig, és most egy kicsit foglalkozunk a kifelé fordultal, a transzcendenssel, a Virátrúpával, a világegyetemmel. Az archaikus ember tökéletesen tudta, mert ebben nőtt bele gyermekkorától kezdve, hogy egy szerves világegyetemben él. Lehet, hogy töredékét sem látta, mint mi, bár ezt csak gondolhatjuk. Például az a remek román tudós, a Mircea Eliade, ha valaki ismeri, írta ezt a Szent és a Profán című könyvébe, zseniálisan megragadva ezt a kérdést, hogy az archaikus ember, vagy Hamvas Béla, ha valaki szereti és olvassa. Nagyon sok remek tudós gyönyörűen helyre tette ezt a témát, hogy igazából nem profán világban élt, hanem pontosan tudta a legegyszerűbb ember is, hogy egy szerves, lüktető, pulzáló, holisztikus valóságban vagyunk, még az anyag tekintetében is, aki nem csak hatalmas, hanem kegyes is. Vagyis, ha akarunk tőle valamit, akkor azt alázatosan elkérjük, utána pedig nem felejtjük el megköszönni. És ezt hívták úgy szanszkrit, hogy yagya csakra, az áldozat kör. Ugye yagya azt jelenti áldozat, a csakra meg azt jelenti, hogy kör. Azt tudjuk a csakrákból. És a dolog lényege, hogy azokat az embereket, akik képesek voltak összekapcsolódni a Virátrúpával, tehát hogy mondják ezt, a különböző sugalmazott intuitív igazságok birtokába kerültek, ezeket szanszkrit nyelven úgy hívták, hogy risik, magyaroknál úgy, hogy táltosok, ha valaki ismeri. A risi azt jelenti, hogy égben lebegő, tehát hogy olyan oldott tudatossága van, hogy összebírt kapcsolódni a magasabb dimenziókkal. És ezek a risik voltak az emberiség őspapjai. Ugye a magyar nyelv őrzi a világ ősvallását. Néhány barátomnak ezt már elmondtam, mert csak a magyarból lehet levezetni az első vallást a világon. Ugyanis csak a magyar mondja a farakásra, ugye a tűzoltár tűzrakására, hogy mágia rakás. És ebből adódóan a tűz meggyújtása volt a mágia, vagyis a mágia fellobbantása. Csak a magyar mondja a tűzre, ami itt ég, hogy ég, és el sem gondolkodunk azon, csak a magyar hívja az eget ugyanúgy. Ugye? Az égi tűz, ugye igitus, a ballagók még éneklik is latinul, csak nem tudják, hogy annak egy magyar eredete. Igitus, égi tűz. Tehát ezt a régiek pontosan tudták, hogy az evilági tűz, ugye felajánlásán keresztül köszöntjük az égi tüzet, aminek szimbóluma ki volt a nap. Nem azért, mert hülyék voltak és a napot imádták, mert Egyiptom felépíti a piramisokat, az aranyos japán származású történész remek filmjei vannak, mondja, hogy ha minden technológiánkat megfeszítjük, tudunk építeni ilyen piramist, és kiszámolta, hogy hány milliárd dollárból. Utána meg mindjárt hozzáteszi, hogy az emberek mégis azt mondják, hogy Egyiptom a napistent imádta magába. Szóval nagyon nehéz elképzelni, hogy valakinek olyan technológiája volt, hogy 50 éve van olyanunk, vagy 100 éve körülbelül, a legjobb esetben, és képesek vagyunk arra gondolni a primitívek. Hát ha helyre tesszük a témát, nem ők pontosan tudták, pici tűz az én lelkem mécsese. Az evilági meggyújtott tűz, vagy mágia, mert ugye mi is azért egy áldozati tűzzel zárjuk a kis jógatáborunkat, értelemszerűen csak már annyi gyerek jön tőle, hogy már vigyázni kell, hogy kéne. Tavalyhoz képest annyi baba született, hogy valamit jól csinálunk. Tehát ugye jön az áldás ténylegesen. Tehát röviden ez egy ugye egy holisztikus, párhuzamos gondolkodás mód volt, és a napisten képviselte az Isten szemét. Egyébként az ilyen városokban, hogy Aksum Afrikában még mindig érthető a régi égszem magyar szó, és így tovább. Hát a fél észak-afrikai település neveket, ha a magánhangzókat helyre húzzuk, akkor a régi mezopotámiai ősvallás vagy mágiának a város nevei jönnek ki sorba mindenütt. Majd csinálunk egy hetes őstörténeti tábort, akkor ezeket tárgyaljuk végig. Tehát röviden, meggyújtjuk a földi tüzet, ugye a mágiát, és köszöntjük vele az égi tüzet, a napistent. És úgy hívták a fő szállító eszközt, ugye, aki a földet és az eget összekötötte, hogy Agni szanszkrit nyelven. Mert a tüzet nem tudtad az őskorban másként meggyújtani, csak hogyha két ágat összedörzsöltél. Ma azt mondjuk már, hogy égni, mivel a magyar írás nem használta a magánhangzókat. Ezt kevesen tudják, hogy csak mással hangzó jelölő írásunk volt. Ezért van az, hogy ennyi nyelvjárás van, zárt a, é, i, ő, mindenféle volt. Tehát a magyart mindenki, bármelyik magyar értette a másik magyart, mindegy, hogy milyen magánhangzót rakott bele, mert mindig a mással hangzó volt a fontos. Tehát ágni ugyanaz, mint égni. Tehát pár ezer év elteltével alig változott a szó. Tehát röviden látható, hogy a magyarság, a magyar nyelv őrzi a világ ősvallásának vagy rítusának a hagyományát. Amit nem tudunk pontosan, azt meg a szanszkritból rekonstruáljuk, mert a szertartások ősi neve szanszkrit nyelven a ritu. Na most azt mindenki tudja, hogy ritus. Tehát szertartás szanszkritul azt jelenti, hogy ritu. És ennek megfelelően náluk ugye 6 évszak volt, a tavasz, ez a vaszanta, a nyár, grisma, az esős évszak, a varsa, az ősz, a sarad, ugye a sáros, a sárod, felhős évszak, a hémanta, és a tél, a sisira, mert a sisirában benne van a halál, a pusztulás, ugye a tél. És maga ugye az évszakhoz igazodó szertartás vagy rítus, az mindig a napisten útját követte. És ezt a napistent hívják úgy nagyon érdekes szanszkrit nyelven, hogy Sumeru. Na most csak gondolkozzunk el azon. Tehát az első este mondtam, hogy nem Indiában született meg az a tudomány, amit mi imádunk, hanem egyszerre jelent meg Egyiptomban, Mezopotámiában és az Indus-Szaraszvati civilizációban, nem a Ganges mentén. Hanem Krisztus előtt 1950-re teszik a geológusok, amikor kiszáradt a Szaraszvati folyó. Mert egy óriási földrengés volt a Himalájában, ami elterelte a folyó útját, ami attól kezdve az Indus és a Ganges felé folyt, és röviden ott született a Tar-sivatag. Még mindig értjük magyarul, hogy mit jelent, hogy Tar, hiszen azt jelenti, hogy puszta, üresség, sivatagja, honnan eltűnik az élet, és ebben a sivatagban találtak 120 várost, 120 elhagyott várost, 4 emeletes fürdőszobás, égetett cserepekkel, borított falakkal. Ugyanis nem a háború vagy valami tűzvész késztette őket a távozásra, hanem azon a meleg éghajlaton víz nélkül nem lehet élni. Tehát ott kellett hagyniuk a gyönyörű városaikat, és így döbbentek rá a tudósok, hogy milyen félelmetes, égetett téglából épült minden, pont úgy, mint Mezopotámiában. Na, hát ennek a népnek volt a nyelve, illetve maradt meg a nyelve a mai tamil nyelven. Régen őket dravidáknak hívták, azelőtt pedig kusoknak. Tehát Nimrud népéről van szó, Kámkus Nimrudról. Ezek menekültek el Mezopotámiába az akkád támadás után, és tárgyalják úgy róluk, hogy eltűntek. Egyik felé elrohant, elmenekült észak irányba, az Urál Kaukázus vidéke felé valóban, illetve az Uralt nem igen értékel, de a Kaspi-tenger Kaukázus térségében, és ezek maradéka ért be a Kárpát-medencébe hosszú-hosszú idővel később. Egy óriási tömeg pedig mai napig Dél-Indiában él. És ez a titka annak, hogy hogy a csodába hasonlíthat ennyire egy bronzbőrű, fekete, sok évezred eltelt népnyelve és a magyar között. Hát rendkívül izgalmas ezt a témát kutatni, vagy ha elutaztok oda, elájultok a finomságától a helynek. India legkülönlegesebb vidéke, teljesen más nyelvet beszél, mint az összes többi nép. És ami nagyon fontos, majdnem minden nagymester ott született. Tehát Vyászadéva így kezdi, itt ülök a Szaraszvati partján a kunyhóm előtt, és írni kezdem a Bhagavata Puránát. Tehát hol van már az a folyó? Ugye Krishna azt ma valahol a Jaipur közelében imádják, Vrindavan és egyéb helyszíneket, de közismert, hogy a Gujarati öbölben van Dvaraka város, mert amikor a cunami volt, ha emlékeztek rá, az a szörny, ami Tájföldöt is elpusztította meg hasonlót, olyan szinten húzódott vissza a tenger, hogy akkor döbbentek rá az indiai régészek, hogy ott a város. Tehát elöntötte már a tenger teljesen, és ahogy a kilométerekre visszahúzódott, ott vannak az utcák, a terek, most már ilyen búvár régészeti központ lett. Tehát az igazi székvárosa a Bhagavad Gita mesterének az ott volt. És még annyi mindent el kellene mondani, de akkor eltérünk a filozófiától. Ugye a Sumeru az azt jelenti, hogy szemúr. Néha hívják úgy is a hegyet, hogy Meru, ami azt jelenti, hogy mérő, vagyis a világ tengelye. A nap a világ tengelye, a világ közepe, akik körül ugye pörögnek az zodiákusok, ahová belép a nap, annak az zodiákusnak a naptári rendszerében vagyunk. Így a középpontot hívták úgy, hogy Sumeru vagy Meru, de hogyha helyére tesszük, akkor Sem Úri. Ugye a magyar képírással írt, most leveszem a szemüvegemet, Mert hogyha le akarod rajzolni képírással azt, hogy szem, akkor egy búza szemet fogsz rajzolni. Nem? Igen ám, de a búza szemet búza magnak is mondod, és azonnal megtudod a magyar nép nevét. Ezért fordítják néha szemúrnak vagy sumérnak, néha pedig magúrnak vagy magyarnak. Mi egyébként nem beszéltünk gyével, ennyel meg hasonló betűkkel, ez a szláv látságjelnek a befolyása. Tehát mi egyébként akkor már magarok kéne, hogy legyünk, ha rendesen ejtenénk, vagy magurak. Tehát nagyon, azért is kell ezt elmondanom, mert nekünk nem egzotikus távolságban lévő tudás a jóga vagy India, hanem egyes ősnépeink kifejezetten az alakítói és őrzői voltak ennek a tudománynak. Tehát akkor ezt így végigvettük. Nos, amiért mégis meg kell haladni a rítust, vagy a vallásosságot, hogy két következménnyel jár, és akkor térünk vissza a filozófiánkhoz. Az egyik, hogy a megszerzett vagy megvágyott dolgok birtoklása ideiglenes, hiszen meg fogunk halni. A másik, hogy az anyagi dolgok elfogyasztása vagy felhasználása mindig karmát eredményez. Tehát törlesztő részleteket fogunk fizetni. Úgyhogy döntően nem a vallás iránti megvetés vagy bírálat okozta, hogy a gondolkodó krémje meghaladta minden nemzetben egyébként. A zsidóságban, a kereszténységben. Ez egy nagyon ősi probléma, hogy a népek vagy vallások legjobbjai mindig vallás fölötti tudással rendelkeztek. Bármelyiket nézzük, a Taót, vagy a Zent, vagy akármit, a legműveltebbje az mindig lényegesen meghaladja a saját megszokott tradícióit. Tehát ha visszatérünk ehhez a kérdéshez, rájöttek arra, hogy a szerzés öröme hamarosan a törlesztés keserűségévé fog változni, tehát kutatni kezdték azt az életformát, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy nem hozunk létre karmát, és elérjük a halhatatlanságot. És azt a folyamatot hívják jógának, ami lehetővé teszi, hogy összekapcsolódjunk egy olyan rendszerrel, egy olyan valósággal, ami nem eredményez sem anyagi boldogságot, sem anyagi szenvedést. Ha nem vagy vallásos, annak az lesz a következménye, hogy visszajössz az anyagi világba szenvedni, mert az lopás. Még el sem kérjük. Teljesen mindegy, hogy ez ember büszkén ateista, akkor is abban a helyzetben fog. Az abszolútat nem érdekli, hogy valaki, hogy mondják a törvénykezésben, én nem vagyok jogász, de talán van valami ilyesmi, hogy a törvény nem ismerete, az nem, ugye, hogy van ez? Az nem mentesíti a következményt. Ugyanígy van a dharma, azt jelenti törvény. Tegnap tárgyaltuk a virátrúpán belül, a kozmoszon belül van egy törvény. És aki az adarmában él, az, ami azt jelenti, nem kérem el, és nem köszönöm meg, legfőképpen pedig nem adok belőle másnak, az maga az irigység. A következmény, hogy hiányt szenvedünk dolgokból a következő születésünkben. Tehát meg fognak tanítani bennünket arra, hogy kihez rendelhetők a dolgok. Jöjjön a következő kép. Ez egy nagyon ősi dombormű, ami a kettőségek keletkezését ábrázolja. Úgy hívják, hogy a tejtenger kiköpülése, és kifejezetten azoknak szeretnék válaszolni, aki a Veranda News során kérdéseket tettek fel a világ teremtéséről. Itt vagytok benne a teremben. Ugye most már értitek, hogy amikor azt mondja, hogy mit tehetett egy régi mester, hogy a tejtenger kiköpülése, az valójában a tejútnak, a mi galaxisunknak, a kettősséggel való feltöltődését ábrázolja. Tehát az, hogy kezd kiterjedni minden sík a galaxison belül. De egy ősi embernek hogy magyarázták volna el, hogy van egy univerzum? Hát mit látott? Hát jó esetben látta a felhőket, a csillagokat, a napot, meg a holdat. Most gondoljunk bele. Hát azon azért nagyon érdekes, hogy a tanítók ezek szerint látták a naprendszert, meg az univerzumot, de döntően, amikor visszafordítjuk a tanítást, akkor rájövünk, hogy a tejtenger kiköpülésének története a szimbólumokban azt beszél el, hogy hogyan bontakozott ki a galaxis anyagilag, finom fizikailag, és az ember életét tekintve bezárólag. Nem is mondom el az egész mitológiát, mert akkor a hét kevés lenne hozzá, de az lényeges, hogy van egy nagyon édes csapda a világban, hogy a feketén a fehér jobban látszik, és viszont nehogy azt higgyük, talán meglepődünk ezen, de remélem, hogy nem, hogy csak az szolgálja a legfelsőbbet, aki mindig jó. Hát a Júdás is szolgálja a legfelsőbbet. Ez most lehet, hogy megborzas sokakat, de a negatív pólust is vállalnia kell. Valakinek különben nem működik a rendszer. Úgyhogy amíg a világ fennmarad, mindig lesznek benne most naív szavakkal, de jók és rosszak. Mert ha bármelyik hiányozna, nem tudna fennmaradni. Mi közünk nekünk ehhez? Miért beszélek erről? Mert amikor fejlődünk a lelkiségben, soha többé nem szabad megdöbbenni a rosszon. Na jót, azt tudomásul vesszük, nem? De megyünk az utcán, és valaki már nagyon régóta vegetán, és azt mondja, hú, de büdös ez a húsbolt. Valójában a realitás az lenne, hogy észre sem veszed. Ez követhető így? Nem akadhatsz fenn a rosszon, mert sajnos amíg a világ jelen kell, hogy legyen. Ez a vallásos ember tragédiája. Azt hiszi, hogy ha uralkodóvá teszi a jót, tehát a jámborságot, azzal megmenti a földet. Nem értvén, hogy a lélek itt akármi csinálunk, akkor is csak ideiglenesen tartózkodik. Remélem, hogy el tudom mondani, mi a különbségeket. Tehát, ha igazán jót akarunk tenni, akkor egy olyan útra kell bocsájtani a másik embert, hogy itt hagyhassa az egészet. Nem pedig, hogy reformálja. Érthető a különbség? Hát a vallás törekszik arra, hogy elviselhetővé váljon a föld, de benne tartja az embereket. Az avatárok, vagy az avatároktól származó tanítványi láncolatok mesterei, akit lehet, felvilágosítanak arról, hogy nem az a megoldás, hogy a világot jóvá tesszük, mert nem lehet, mert a dualitás tartja fent. Tehát mindig lesz benne sötét. Nem tudod megparancsolni a napnak, hogy soha ne menjen le. Törvényszerűen jön az éjszaka. Tehát akinek igazán van bölcsessége, az nem úgy dönt, hogy itt lesz jó, hanem azt mondja, na viszlát. Itt most már voltunk eleget. Tehát nem akar ebben a dimenzióban maradni. Ugye? Tehát a vallás egy nagyon jámbor és fontos sík, de a viszintes tengelyen, a mulandóság világában, a törvény világában él. És ez a katasztrofális csata történt meg az Ószövetség és Krisztus között. És nincs tisztázva a kultúránkban, hogy teljesen helyén volt a Tóra, azt is jelenti, hogy törvény. Ha figyeled, Dharma, Tóra, alig van különbség. Tehát egészen félelmetes összhangzások vannak, látszik, hogy a kultúrák kommunikáltak egymással. Tehát nem ellenségeskedésről van szó, hanem az a törvény és rend az evilági vallás szabályait képviselte. Nem értették, hogy aki belépett ebbe a rendszerbe, az nem a törvényről beszél, meg nem a törvénytelenségről, hanem arról, hogy hogyan törjünk ki a test börtönéből. És így lett egy ilyen kereszt, ugye a törvény és a függőleges tengely az ég felé. És akárhogy küzdött, képtelen volt mindenki számára érthetővé tenni, hogy nem ellensége a törvénynek, hanem hogy van magasztosabb, mint a törvény, a lélek vagy az Isten több, mint a földi rend. De ez nem csak ott probléma, ez mindenütt a világon probléma. A mélyen vallásos emberek nem értik, hogy rajtuk kívül vagy fölöttük lehet még valami. Nem tudják elképzelni a lelket, törvény és test nélkül, ugye erről beszéltünk az első este, hogy még a paradicsomot is a testben való feltámadásban képzelik. Tehát ezt nem fogod tudni erőltetni, mert nem tudja megkülönböztetni a testét és a lelkét. Ehhez neki mindig evilági rendre van szüksége. Úgyhogy ezt a szintet nem lehet prédikálni, valahogy nem tudjuk miért néhány ember megérik rá, és megközelíti ezt a valóságot, a többséget pedig legalább a morálteológia, vagy az erkölcs szintjén megtartja a vallást. Tehát ezért... Nos, ha akarnánk tudni, tegyük fel, hogy igen, hogy hogyan keletkezik az illúzió, tehát a gondolkodás tévképzete, a következő verset találjuk. A vágy és az ellenszenv kettősségével ered az illúzió, mely által legyőzetve születik minden élőlény, ó ellenség fenyítője. Segítséget szeretnénk nektek nyújtani abban, hogyha emberekkel társulunk és valahogy a viselkedés kultúrát, hogy hívják ezt, szociológia akár, tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy minden olyan ember, akinek az elméje úgy működik, hogy valamit szimpatikusnak, mást meg antipatikusnak tart, következésképp képtelen objektív véleményre vagy felismerésre élővel és élettelennel szemben. Ez követhető így? Ezért ne csodálkozz azon, és nem kell megsértődni sem, hogy alapvetően az emberek döntő többsége megközelítően sem tudja, hogy te ki vagy. És most nem arra gondolok, hogy lapátoljanak felénk vagy valami, egyszerűen szinte senkinek nincs világos fogalma a másikról és saját magáról. Senkinek. Emiatt egy jógi nem sértődik meg, meg nem bonyolódik be abba, hogy mit mondanak. Nincs értelme ilyen emberi vitáknak a kommunikációban, mert alapvetően tudjuk, ez az ember az elméjében él. Mit csinál most az elméje? Ez a pasas nekem szimpatikus, vagy ez a pasas nekem nem szimpatikus. Ez a hölgy, ez nekem szimpatikus. Ez a hölgy nekem nem tud mást. Egyszerűen ijesztő. Tehát aki nem haladta meg az elméjét, az állandóan azt mondja, vonzó, nem vonzó, vonzó, nem vonzó. És föl kell készülnünk arra, hogy így működnek az emberek. Hát aki közülünk marketing szakember, az pontosan tudja, hogy mi a marketing szakma lényege. Azonnal vágyat vagy vonzódást ébreszteni a termék iránt. Hogy szokták mondani, manapság mindenki tud gyártani, de nagyon kevesen tudnak eladni. És azért nem lehet marketing nélkül eladni, mert ha nem vonzó azonnal az, amit mutatunk az embereknek, akkor hiába értékes, odáig már el sem jutnak, hogy azt leteszteljék. Tehát az egész világ a reklám bűvöletében él, a felszín bűvöletében él, mert az első benyomást észrevették a II. Világháború után, ugye a Göbbelszék után, hogy aki az első benyomásban sikeres, az uralja az emberiség elméjét. Ugye ez a politikai és gazdasági mágia. Politikai és gazdasági marketing az nem más, mint a fekete mágia. Azonnal megragadni az emberek elméjét, hogy ránk szavazzanak, azonnal megragadni az emberek elméjét, hogy vegyék meg ezt, meg azt. Végig se gondolja a nyugat, hogy mit művel az elmékkel. Tehát az objektív, az elméjét uraló jogikus ember pontosan tudja, hogy mindig ezt akarják vele csinálni, hogy megragadni az elméjét, elterelni a figyelmét, és elérni, hogy idegen érdekek szolgálatába álljon. Tehát nagyon-nagyon középen kell lenned a világban is, erről idáig még nem beszéltünk, hogy mivel egy polaritásban élünk, állandóan harcolnak az elmédért. Vagy úgy, hogy gyűlölnek, megvetnek és ki akarnak rekeszteni, vagy úgy, hogy mindenáron foci nyelven le akarnak szerződtetni a csapatba. Úgyhogy legjobb ilyenkor, ha azt mondod, hogy bocsánat, egyszemélyes szekta vagyok, nincsen tagfelvétel, és akkor nem tud mit csinálni, ezt nem is érti. Úgyhogy... Igazából mi a lelkünkhöz akarunk csatlakozni, és azon keresztül minden lélek forrásához. Köszönjük szépen! Ez a vízöntő, ez pedig mindig mozgalmakat, pártokat, nézzétek meg, 5 percenként az emberek utcán, Kirgíziában, mindenki nyugtalan, lüktet, üvölt, mászik, hörög, tablókat mutogat, és baromira demokratikusnak érzi magát, meg hasonló. De ugye a jogiról mit mondunk, képes bárhol csendben ülni, és magában élvezni az életáramlását. A vallásról csak annyit, hogy Kalkuttában megint mindenki hasmenés kapott és lázas volt, és egymagam bolyongtam, mondom, legalább megnézem a belvárost, és akartam volna tovább menni, de nagyon nagy a mohamedán kisebbség ebbe, hát egy talán 15-20 milliós város, de 15 biztos, és hirtelen adott gongütésre fél Kalkutta kiterítette a szőnyegét, és leborultak, és imádkozni kezdtek Mekka felé, mert az egy ilyen mohamedán részleg volt. Na mondom, te jó Isten, egy lépést nem tudtam tenni. Azt láttam, hogy nem előttem borultak le. Nem arra hát a szűnyeg. Ja, mondom, leülök egy kicsit. El voltam fáradva, és csak érzem, hogy a fejem búbján olyan érdekes, finom áramlás van. Valami, mintha feltöltene. Oda nyúlok a kezemmel, hát mondom, hogy mutató új. Megfordulok, hát nem egy óriási fehér márvány Krisztus szobor alá ültem le, és a fejem búbját elérte. Tudjátok, ahogy így állni szokott ez a feltámadó. És akkor az ujjával, mondom, csak imádkozzatok még egy kicsit, gyerekek, itt az én vallásom, ez nekem engem tört fel. Szóval aranyos jelenet volt, hogy több száz Mohamed áll a földön. Nekem a Krisztus cidogatja a fejem. Aranyos. Na hát. Jó, jöjjön a következő kép. Ha jól látom, nálam egy gyönyörűséges Shiva szobor. India talán leghíresebb Shiva szobra, időnként elönti a Ganges, egészen fantasztikus képeket lehet látni, óriási árvíznél egyre magasabban és magasabban hömpölyög a... Ne ijedjetek meg a szanszkrit szavaktól, van időnk bőven arra, hogy szépen feltárjuk. Tartani akarom adott szavamat, mert azt mondtam, hogy egyre mélyebben és mélyebben ismerjük meg a legfelsőbbet. A következő vers így hangzik, akik úgy ismernek engem, tehát most már nem csak a lélekről van szó, hanem önmagát akarja adni az Úr, mint Adhibútát, egyébként ő Shiva, mindjárt kifejtjük. Az anyagi síkot az Adhi dajvában, aki pedig a Brahma, a teremtő filisteni alakjában, és azt az Adhi jagjában, aki Visnu, az összes áldozat megnyilvánulata irányítójában összpontosított elméjükkel még a halál pillanatakor is képesek felismerni engem. Elmondanám ezt a nagyon-nagyon fontos témát, mert valamennyien fogunk majd haldokolni. És aki ezt most megérti, meséltem ezt az aranyos filmrendező barátomat, aki addig kitartott, míg beértem hozzá a klinikára. És több ilyen, édesanyám is egy rendkívüli guru volt, tehát meglátogattam egyszer a klinikán, és ő is ott dolgozott a Szabadsághegyen. És hát egy magára hagyott néni szörnyű rákban, ilyen 30 kilósra fogyva, magára hagyva haldokolt, és anyám oda pattant mellé, ugye fölkapta a kis hátát, fejét, a szemébe nézett, és azt mondta a néninek, hogy kire, úgy emlékszem, hogy így hívták, hogy kire kell most gondolni, Ilonka néni. És a néni összeszedte minden erejét, tehát látszott, hogy az utolsó levegőt veszi, és azt mondta, Krisztusra, és kilehelte a lelkét. És ott álltam anyám mögött, pont akkor értem a klinikára, átkaroltam a vállát, és a fülébe súgtam, ki milyen létre gondol halál a pillanatakor, azt írja el majd kétségtelenül. És ezzel a témával fogunk úgy foglalkozni, hogy rémület helyett, amikor ez a pillanat következik be, akkor értsük meg, hogy mi zajlik le bennünk. Félni fogunk természetesen, mert az elme mindig remeg, de pontosan tudjuk, hogy mi nem az elménkben gondolkozunk, mert mi magunk vagyunk a tudat. Tehát amikor jön az érzet, végig marad annyi intelligenciánk, hiszen ki az közülünk, aki azt reméli, hogy testi értelemben nem hal meg. Mindenki leveti majd a testét. Tehát amikor jön ez a pillanat, akkor megértjük, hogy mivel így vagyunk fölépülve, így vonódik ki az életerő ebből a fizikai rendszerből. És ebben a három szóban, hogy adhibúta, adhidajva és adhiagja, föl van sorolva az a három dimenzió, ami az ember. Ugye az adhibúta, és azért vetítjük Sívát, az a létezésnek a durva fizikai síkja. Ugye adhi azt jelenti, hogy örök vagy gyökér, a búta pedig anyagi halmaz. Tehát a testünk atomokból áll, anyagból áll, ez lesz az első, amit elveszítünk, de sajnos ettől még nem halunk meg. Tehát a rémület az tovább tart. Elkezd mozdulatlanná válni a láb, elkezd lehűlni az egész alsó traktus, ahogy vonódik vissza a tudat, az emberi testből halad fölfelé, és ezzel a pánik is, hiszen érkezik a derékhoz, megy a szív felé, tehát ez elképesztő, akinek soha nem volt hite, aki semmit nem tud erről az egészről, aki azt gondolja, hogy ez a test, azt nem tudjuk elképzelni, aki látott már haldoklást nagyon komoly vergődésben, az néha pont amiatt van, hogy a tudatnak nincs semmilyen kapaszkodója. Persze, hát fogja valamelyik rokon kezét, ha egyáltalán kimeri állni a mai ember a látványát egy ilyen dolognak, ugye a mai kultúrában, amikor még, mit tudom én, 70 évesen is 20-nak öltözünk meg hasonló, tehát ez valami kényelmetlen és zavaró dolog lett. Nem tudom, hogy jól mondom-e. Az, ami régen egy áhítat volt, mert mindenki tudta, hogy egy olyan útra készülődik, ami valójában egy jobb pozícióba helyezi, mint amiben most van. Tehát ezt a világot hívták ugye a mulandóság földjének. Tehát most vagyunk a szenvedés helyén, és nem a finomabb síkon. Tehát persze, azt írja a Bhagavata Purána, leírhatatlan félelmet keltek abban, aki úgy tengette el az életét, hogy semmit sem értett meg a lélek és Isten tudományáról. Ugye az, a haldokló agy, ami egy anyagi dolog, egy agregátum, egy felsőbbrendű rendszernek az evilági eszköze, az teljesen bepán, össze-vissza zavaros képekben kering, mert nincs semmilyen fogódzója, nem tanítottuk meg semmire, tehát fogalma nincs arról, hogy mi történik vele. Tehát ez az alsó sík, ami először kezd el haldokolni, ez a tamoguna vagy a sötétség, a fizikai test. És hát ezzel nincs vége, jöhet a következő kép, mert a finom fizikai vagy asztrál sík, amit Brahmán szimbolizál az adhidajva, maga a mentális test vagy az elme, attól, hogy a fizikai test meghalt, még például jelen van a kórházban, vagy a saját teste fölött. Pontosan lát és hal mindent, kétségbe esetten próbálja megszólítani. Nem tudom kinek, és nehogy azt gondoljuk, hogy az mellé beszél, vagy hazudik, aki azt mondja, hogy hát tisztán érzékelt elhunyt rokonát, vagy olyan volt, mintha szólt volna hozzá, vagy meg. Hát az a szerencsétlen, az össze-vissza rohangált, fogalma nincs róla, hogy mi történt, mindent érzékel, mert az elme az nem az agy meg a test. Tehát az elme teste, a finom fizikai test, a lát téged, a mindent. Próbál kapcsolatba kerülni, szeretne szólni. Őrült félelemben van, nem tudja, hogy mi van. Ugye a tibetiek a halottas könyve az külön egy majd 40 napos ceremóniát ír le, hogy megnyugtassa ugye ezeket a lelkeket, vagy aki ismeri az egyiptomi halottas könyvet, egyébként indiai is van, a Garuda Puránát néha hívják egy indiai halottas könyvnek. Hát nagy kultúrája volt, hogy megnyugtassák a köztestlétben vergődő, emocionális félelmekben szenvedő embert. Tehát a Bhagavad Gita a 8. fejezetben, milyen érdekes, hogy a 8-as az a halál és az örökké valóság a számmisztikában, és pont a 8. fejezet foglalkozik ezekkel, hogy a 8-6, ugye ki milyen létre gondol halál a pillanat, akkor azt írja el kétségtelenül. Tehát ez egy ennyire rendkívüli helyzet, hogy a tudatánál van, de nem tudja, hogy mi történt vele. Ez a közbülső sík, jöjjön a következő kép. És hogyha megfelelő képzésben részesült, azért vetítjük ezt, tehát a kauzalitással is rendelkezik. Mindig is tudta, tanulta a meditációt. Jó szívű, tiszta emberből törekedett a transzcendenciára. Ennek lesz az eredménye, hogy nem csak megnyugszik, de higgyétek el, hogy rengeteg segítő fog előbújni hirtelen egyszerűen, és megnyugtatják őt. Azok, akik most is jelen vannak. Tehát döntően ez nem egy mese, ez a modern világban lett egy halálra ítélt téma, és nem maradt más, csak a magány, a halálfélelem, és az, hogy senki nem segít. Óriási csövek meg gépek küzdenek, hogy meghosszabbítsák a szenvedésünket, és nagyon ritkán van olyan ember, vagy olyan arc mellettünk, aki nem egyszerűen csak szentimentális. Tudjátok, hogy mindenki magát siratja a temetésen. Azért szörnyű a jelenlét egy ilyen, pláne, hogyha egy kortársunkat, ugye mi is pár hete, 25 évig dolgoztam a tipográfus barátommal, megjött a fia, a felnőtt ember már az is, szerbusz Józsikán, megjöttél és eldőlt és meghalt. Áltó helyében mindenki szeme láttára, tüdőembóliában. Erre nem lehet felkészülni. Tehát nem tudjuk, tényleg azt mondtam magamban, hogy ilyen nincs, hogy erre nem tudsz felkészülni, hogy melyik pillanatod az utolsó. És nem fenyegetjük magunkat, hanem hogy olyan értéknek tekinteni az életet, elmondani, amit szeretünk, kifejteni a gondolatainkat, karbantartani a kapcsolatainkat, mert fogalmunk nincs arról, hogy szó szerint van-e még egyáltalán jövő. Ugye? Tehát, hogy külső-belső viszonyaink mindig rendezettek legyenek. Ezért értékes a jelen, mert az ember, ha mindig a transzcendenciába igyekszik, akkor senkinek nem okoz fájdalmat, csalódást, hiányérzetet. Van két isopanisád vers, ami elmondja a receptet. És akkor ezt a témát lezárjuk, és még van időm megnyitni egy rövidet. Vidyám csá jásztad, védhopajam szaha, a vidyája mrittyum tirtvá, vidyajam ritam asznuté. Ugye mrittyum az halál, oroszul is, és az amrita az azt jelenti, hogy nektár, de azt is jelenti, hogy örökké való, mert a másik szanszkrit szó, amivel a halált megnevezzük, az a mrit. Ugye, smert oroszul, vagy hogy van itt orosz szakos? Ugye emlékezz, ebből jön az orosz smert, amikor azt mondjuk, hogy amrita, az azt jelenti, hogy ambrózia, vagyis halhatatlanság. Mi innen választottuk a kiadónk nevét, ugye a Damvantara vagy Damvantari, mert két nemű, ugyanis a halálon túl az nem férfi vagy nő, hanem ugye mind a kettő, úgy is helyes, ha Damvantarinak hívjuk, akkor nőnemben van, meg úgy is helyes, hogy Damvantara. Én húztam a hosszabb gyufát. De ami a lényeg, hogy a szobrok, meg egyebek kezében tart egy aranykelyhet, amiben az amritát tartja a halhatatlanság italát, ami egy szimbóluma annak, ha egyesíted a dualitást, tehát a férfi és a női, a lentet és a fent, stb., és a szívénél tartja, akkor eléred a halhatatlanságot, a saját lelkedet. Így hát a vers így hangzik magyarul. Csak az emelkedhet felül az ismétlődő születés és halál befolyásán, és végül élvezheti maradéktalanul a halhatatlanság áldását, aki képes megérteni mind a tudatlanságot, mind a transzcendentális tudást. Tehát tudjuk, hogy a tudatlanság alatt nem butaságot értünk. Soha jóga alapszabálya, aki nem bírál senkit és semmit, hanem saját lelkéből kiindulva minden élőlény kedves barátja. Ez az alap. Tehát amikor filozófusként azt mondjuk, hogy tudatlanság, az soha nem arról szól, hogy lenézzük az embereket és azt mondjuk, hogy buták, hanem arról szól, hogy a kettőségek világának részeként fogja fel magát, vagyis azt hiszi, hogy ő kizárólag anyagi test. Tehát nem bírálva mondjuk, hogy buta, hanem azt mondjuk, hogy megtévesztette az illúzió, hogy csak ezt az oldalát ismeri. Ugye? A transzcendentális tudás meg azt jelenti, hogy elismerjük, hogy van ez az anyagi test, és nem is akarjuk a korai vagy gyors, fölösleges pusztulását. Tehát egészségesen, tisztán tartjuk, felhasználjuk, arra emlékeztek, este olvastuk, hogy csónaknak fogjuk fel az anyagi világ tengerén, meg reggel is ezzel kezdtük a dolgokat. Tehát röviden ismerned kell a testhez kapcsolódó tudományt, hiszen hogy is kezdődik a jóga? Ászanák, akárhogy is nézzük, légző gyakorlatot. Tehát látszik, hogy a test is megkapja maga támogatását, az emocionális rendszer is, és a magasabb rendű tudati működések is. Sambhutim ca vinásam ca yasted vedopayam saha vinásena mityum tirtva sambhutyam ritam asnuti. Vagyis az embernek tökéletesen ismernie kell a legfelsőbb létezőt, ugye ezt hívjuk Brahmannak. Csak úgy, mint az átmeneti anyagi teremtést, ez a virátrúpa, amiről beszéltünk. ideiglenesen létező félisteneivel, emberi lényeivel és állatvilágával együtt. Ha valaki már mindent tud ezekről, fölülkerekedhet a halálon és a mulandó kozmikus megnyilvánuláson, és Isten örök honában a tudással és boldogsággal teljes örök élet élvezetében lehet része. Ez nem egy paradicsomi történés, hanem a szavakat visszafogjuk, akkor a szatcsit állandó van leírva, ugye? Örök lét, szat, tudás és üdvösség. Tehát a lélek eredeti állapotáról van szó. És úgy hívják ezt a fejezetet, amifelé tovább haladunk, hogy Táraka Brahma Yoga. És ez a Táraka Brahma Yoga, ez magyarul azt jelenti, hogy az örökkévaló Brahman jogája, vagyis a további szellemi evolúció ösvénye, mert idáig tartott az a rész, ami a szívünkben lakozó lélek vagy önvalónak a tudománya. És a következőkben azt kezdi el tárgyalni minden magasztos írás, Bhagavad Gita, Vedanta Sutra, Upanishadok és a többi, hogy mire lehet rálátásunk a további fejlődés során. Tehát a szellemi evolúció ösvényén azért már elég sok dolgot tapasztalhattunk. Kérném szépen az első képet, ezeket csak egy-egy mondat erejéig megismételjük. Az első, amint látjátok, hogy a hetedik fejezetben megtárgyaltuk a belül lakozó istenséget, Vászudévát, és ha megkérdeznétek most, hogy jó, de most egy mondatban mi ebben a poén, a lényeg az, hogy Vászudéva minden meditáció tárgya. Azért van kiemelt fontossága a szívben lakozó abszolútnak, mert ő az, akit a szó vagy a gondolkodás nem talál, de amikor meghaladjuk a beszédet és a gondolkodást, a töprengést és a filozófiát is, ugye azt egyetlen módon tudjuk megtenni a meditáció által, akkor pont saját magunkban találjuk meg az örökkévalót, ami által legyőzzük a halálfélelmet, a vágyakat és a többit. Ugyanakkor kérném szépen a következő képet. Azt is megtárgyaltuk már, hogy ezen kívül az istenségnek a másik arculata, itt a vetített képen a jobb oldali, az istenségnek vagy az abszolútnak a másik arculata, a virátrúpa vagy maga az univerzum, aminek a legfontosabb jellemzője, és csak egy dolgot kérnék, hogy ne felejtsünk el soha, ha semmi más nem jut eszünkbe, mert azért nagyon sok adat lemegy egy hét alatt, hogy virátrúpa vagy a kozmosz, az istenségnek a világ felé forduló teste, azért kell óvatosan bánni a természettel vagy a világgal, mert valójában az, ami mahattatvával vagy kozmikus értelemmel van feltöltve. Vagyis megszakítás nélkül ránk koncentrálva figyel. Tehát belül van a szívünkben egy oltalmazó, az örökkévalónak az immanens benső aspektusa, ugye? És amiben elhelyezkedünk, az maga az abszolút téridő és intelligencia. Tehát a külső világ ugyanolyan intelligens és figyelmes, mint a benső világ, különben nem tudna a karma megvalósulni, ez követhető így. Egy pillanat alatt azt adja, amit gondolunk. Úgy is hívják, hogy szupramentális intelligencia, felfoghatatlan gyorsaságú és pontosságú értelem, amivel az életünkben a szavainkkal, a gondolatainkkal és a tetteinkkel folyamatosan kommunikálunk. Még nem tudjuk, hogy mit okoz a világnak az, ahogy bánik vele a modern technológia. Ugye kőolaj és társai, meg egyebek. Fogalmunk nincs róla, hogy mit tartogat ezért, de értelemszerűen nyilvánvaló, ő már rég elkészült a válaszon. Tehát az emberiség jó úton halad, hogy nagyon nagy bajt okozzon magának. Tehát ugyanis, amikor vitatkozunk ilyen tudósokkal, ők azt mondják, hogy hát etetni kell az emberiséget, meg a gépeket, meg hasonlót, de nem értik azt a válaszunkat, hogy mi van a technológiai vágy, a technológiai fejlődés mögött, lelőttem a poént. És hát a vágy. Kinek van szüksége erre a technológiára? Tehát mivel vagyok boldogabb mosógéppel, ha nincs időm? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy meddig kell még feszíteni a húrt, miért kell teljesen lelakni a földet, mint valami ragadozó? Ugye hát még a paraszgazda is tudta, hogy egy kis ugart hagy a vetésforgóban, hogy magához térjen a természet. Ma már olyan emberiségé váltunk, hogy egyszerűen eszünkbe nem jut, hogy mi lesz ezzel a közeljövőben, hogyha ez így megy tovább. És ezért mondom, hogy félelmetes, hogy maga a teremtés, amit anyagnak hisznek a tudósok, az nem más, mint értelem. Óriási kozmikus intelligencia, ennek az alacsonyabb rezgése az anyag. Ugye azt mondtuk, hogy kozmikus intelligencia, energia és anyag. És úgy bánunk az anyaggal, hogy még nem tudjuk, hogy mit fog ehhez szólni az intelligencia. Tehát csoportos karma is van. Jó. Jöhet a következő kép. Azt is megtárgyaltuk, hogy az emberek különböző csoportja más-más okok miatt keresi az abszolút igazságot, és most egy picit szeretném továbbvinni a témát. Mi jellemzi azt az istenkeresőt, aki az univerzum felé, tehát a külső megnyilvánult istenség felé halad? Egy szóval azt mondhatjuk, hogy mindenben a teljes másságot észleli, a teljes különbözőséget. Ugye? Ez nagyon érdekes. Aki befelé halad a saját lelke felé, az önvaló felé, az mit fog észlelnie, hogy halad előre? A teljes egységet mindenkivel és mindennel. Ha valaki tartósan a külső világban tartja az elméjét és az érzékeit, az a beszédében, sőt a gondolkodásában, a beszédében és a tetteiben állandóan a különbséget hangsúlyozza. Ennek a legkifinomultabb példája, amikor a fiatalokat alapul vesszük, amikor valaki férfiként és nőként viselkedik. Vagyis azt hiszi, hogy a szerelem az élet célja. Tehát lehet látni a viselkedést, hogy az egyik hódítani próbál, a másik csábít, meg hasonló, és fel sem tűnik nekik, hogy egy felvett manírban, egy ilyen állarcban, egy ideiglenes dologban az evolúció meg akar valósulni. Tehát valójában az összes ilyen játék arról szól, hogy majd valamikor legyenek gyermekek, hogy a szamszára folytatódjon. Ő persze nem gondolná, hogy cicázik vele a három kötőerő, hanem azt hiszi, hogy valami nagyon édes és romantikus keftelésben van, amit ha tudná, hogy éppen 1.300.000-szer csinálja a születésekben, akkor úgy elgondolkozna rajta. De minden születésükben rendkívül frissnek tűnik, és onnan lehet tudni, hogy valaki mennyire kifelé fordult, hogy sodorja el a szerelem. Annyira férfinak és nőnek hisszük magunkat, hogy az élet legkülönlegesebb céljának tartjuk, hogy ez a vágyunk beteljesedjen. Az a jele, hogy valaki belül elkezd sejteni valamit, ugye, ahogy mondtuk, hogy az örök élet italát tartja a kezében Damvantara, hogy elkezd gyanús lenni a dolog. Ugyanis mind a férfinek és mind a nőnek, erre most már tudtok válaszolni szerintem, nem mint előtte nem tudtátok volna, mi lesz a következménye a szerelemnek? Még csak nem is a gyerek, hanem a munka. Így van? A kötelesség. Senki nem gondolja, pláne a férfiak, ugye? A Vörös Sándor írja, hogy amikor a fiatal férfi a szerelem langyos, habos játékába merül, még nem gondolja, hogy milyen évtizedek várnak rá. És ugyanúgy viszont az a fiatal, reménykedő, aranyos nő, aki elképzeli, hogy baba a kezemben, meg minden, amikor már a harmadikat tartja egymás után, nem? És komoly anyaként küzd, akkor egy kicsit rádöbben arra, hogy is működnek, és egyszer, ahogy kezdesz filozófusként megszületni, úgy föl fog benned merülni, hogy miért is van ez, hogy végigürcölöm az életemet születésről, és csak a vágy, ugye? Mi az, ami az ítélőképes ember elméjét is, emlékeztek? Erőnek erejével magával ragadja, és a válasz egyedül a vágy. És a vágy miből jön? Hogy polarizáltnak hisszük magunkat, férfinak és nőnek. Olyan ereje van, hogy az emberek általános tömegét nem is lehet erről felvilágosítani, mert mindenki a szerelemben érdekelt. Hát nincs olyan film, vagy könyv, vagy színházi darab, ami ne ezt emelné ki az élet legfőbb adománya vagy értékeként. Tulajdonképpen megsértjük az emberek életkedvét és egóját, meg mindenét, hogyha filozófusként finoman elkezdjük feszegetni, hogy bocsánat, de itt pont arról van szó, hogy emiatt maradsz itt. Ezt azért kell elmondani, mert mi nem vallási vagy morális okok miatt igyekszünk valamit tenni a mindent elborító vágyakozással szemben, hanem az ember rádöbben arra, hogyha komolyan gondolja, hogy innen valaha kijut, akkor ezzel a kámával vagy vágyal valamit csinálni kell, ugye? De emlékeztek rá, beszélgettünk a szünetekben is, hogy vajon mi volt az első szanszkritról magyarra fordított mű Baktai Ervin által? Ugye, emlékeztek a Káma szutra? Vitték, mint a cukrot? Nem a Vedanta szutra, azt most adtuk ki. Igaz? Senki nem a Vedanta szutrát akart olvasni. Tehát nem bírálunk senkit, hanem azt kell észrevenni, hogy aki testnek hiszi magát, annak mi a legfőbb érdeke? A szerelem. Nem a pénz meg a hatalom, mert az csak a szerelemhez kell. Férfi szemmel, ha van hatalmam, akkor a nők, hát egy Nagy Sándorba simán inkább szerelmesek, mint egy jobbágyba vagy, nem? Pénz nélkül udvarolni? Hát még egy fagyit se tudsz venni, vagy ezért. Tehát minden e körül forog. Tehát aki ezt megérti, az redukálni tudja a vágyait és a szükségleteit. Mivel a nyugati társadalomnak a liberalizmusa szó szerint arról szól, hogy felszabadította a szerelmet, egyébként ehhez joga van. Ha ő úgy fogja fel, hogy csak a test vagyok, és nincs más ezen kívül, akkor a legcsodálatosabb, amit a nyugat elért a világon valaha, hogy megajándékozta az embereket a korlátlan érzékkielégítéssel. Tehát nehogy azt higgyük, hogy nem a filozófia volt először. Ők úgy érzik, hogy az emberi élet legfelsőbb teljesítményével csúcsa, hogy mindenki akadály és korlátozás nélkül meggazdagodhat, hozzáférhet a szexualitáshoz, és a demokrácián belül elvileg bármilyen pozíciót betölthet. Ha csak ateizmus volna, erről el kéne ismerni, hogy az emberi történelem leghatalmasabb vívmánya. És valóban sokkal jobb, mint bármilyen rend. És az ateista tudós, bármelyik tudományágat képviseli, ebből visszafelé tekintve, hát még jól járunk, ha azt mondjuk, hogy nem gyűlöli, de minimum megveti azt a búrist, aki vallásos és rendet vagy rendszert akar, mert a szerelemmel nem fér össze a rend meg a rendszer. Hát egyszerűen a korlátlan érzékkielégítésben semmilyen rendszer nem fér el, ezért van az, hogy már a család is felszámolódik, mert az is egy utolsó rendszer. Azt mondja egy hindu mester, hogy a férfiak nyugaton eljutnak arra a gondolatra, hogy nagyon csúnya mondat, hogy minek tartsak tehenet, ha van tej a piacon. Tehát, hogyha ennyire könnyen hozzá lehet férni gond és feszültség nélkül az érzékkielégítéshez, akkor miért alapítsak családot? Miért vesződjek a gyerekekkel? Miért fogadjam el a másik gyötrelmeit, kínjait, problémáit? Tehát borzasztó nehéz alapszinten együtt tartani dolgokat. Ha viszont egy hirtelen pillanatban valaki megérti őt, hogy Úristen, valójában lényegileg egy örökké való lény vagyok, aki ideiglenesen került a pénz, a szexualitás és a hatalom bűvöletébe, és egészen különleges adományok várnak rám a létezésben és nem az anyagi életben, természetes módon fejlődni szeretne, ehhez viszont mi kell? Rend. Az úgynevezett felvilágosodásról mindenki tudja, hogy mit tett tönkre, pedig igaz, hogy minden eresztékében recsegett. Hát pont a rendet. Aki történész közöttünk, az tudja, hogy úgy is tanultuk, meg tanítjuk, hogy a rendiség vége. Nem? A rendi társadalom vége. A nagy francia forradalom megsemmisítette a rend. Valójában a rend maradékát semmisítette meg. És minél komolyabb és fejlettebb liberális tudós valaki, még egyszer mondom, a nyugat bármely tudomány az ő nézőpontjából, én értem, hogy miért harcol annyira a demokráciáért, mert fönn akarja tartani a rendetlenséget, egy édes anarchiát, ahol XYZ bármi lehet. Nem érti, hogy nem lehet bármi, mert úgy hívjuk azt a rendszert, ami majd kiszabja mindenkinek a boldogság és a boldogtalanság mennyiségét, hogy karma. Attól, hogy ő nem érti a törvényt, mindenkit utolér, ha más nem halálformájában. Tehát, hogy értsük, egy jógi nem tartja intelligensnek azt az embert, aki számára nem probléma, hogy meg fog halni. Tehát ez a tücsök élet, hogy végig ciripeljük az életet, és azt mondjuk, hát vegyünk ki belőle annyit, amennyit csak lehet. Nevek nélkül egyszer a rádióban meghívtak egy ilyen védikus filozófiai élőadásba, és az előző műsornak az egyik főszereplője jött ki, és nem vette észre, hogy halljuk egy ilyen híresebb rádiós személyiség, de mivel nem az a poén, hogy ki volt, hanem a történet, a következőt mondta. Ebből a szar kis országból annyit veszek ki, amennyit lehet, utána meg eltűzök innen. És ugyanez van, hogy a másik emberből, az országból, a földből, miért is? Hát most élünk, előtte nem éltünk, utána nem fogunk. Kit érdekel, hogy milyen itt? Az intelligencia azt jelenti, hogy többet élvezzünk, mint a többi. Mindenki nem élvezhet, pont a karma miatt, hiszen nem mindenkinek jut. Hát félelmetes, hogy azért a rendben, például egy vidéki faluban sétálgatok a felvidéken, akkor azt látom, hogy az út két oldalán szilvafa van, megyfa van, ismeritek? El van ültetve, hatalmas állandóan terem, és senki. Miért is? Mert régen azt akarták, hogy a szegény ember, vagy a vándor, vagy a szerzetes ne halljon meg éhen, hát oda megy, leszedi, senki nem szól rá, már van egy kis étele. Vagy múltkor meséltem, hogy Indiában lemehet bárki a... Tudjátok ezt? Vagy csak gondoltam, hogy mesélem? Lemehetsz a tengerpartra meg a Gangeszpartra, és mind a két helyen van ilyen fehér kis kagyló. Úgy hívják, hogy pajsza. És ha valaki nagyon nyomorult és szedeget egy pár darabot, bárki beváltja neki rúpiára, és vehet egy-két csapatit. Értitek ezt? Tehát, hogy ne halljon éhen, bármelyik úriember vagy boltos a nyomorultól elf bejön, és azt a fehér típusú kagylót, mert legalább dolgozzon egy picit. Tehát összeszedegeti a fehér kagylót a tengerparton, és alázatosan bemegy egy élelmiszer kis, ami nem olyan, mint a Eleven Center, tudjátok meg, nem erről van szó, és odaadja, és igenis adnak egy kis kenyérfélét, egy kis darab sajtot, nem fogják meg fel, és akkor azt elrakják, hogy fizetett. Hát fantasztikus. Tehát úgy nem azt mondja, hogy hát, ha ügyetlen, akkor forduljon fel, vagy valami hasonló. Tehát úgy erre is kérlek benneteket, mint bölcseket, vagy a keleti filozófiában, meg a bensúltban elmélyülnek, hogy nem politikai vagy világnézeti vita zajlik, hanem ha nincsen Isten és nincsen lélek, akkor amit Amerika vagy a Nyugat képvisel, az az emberiség legmagasabb érdeme, ami valaha a történelmünkben születhetett. Soha nem fogják feladni az ateisták, mert mély szívből jövő meggyőződésük, hogy a demokrácia, a szabad élvezet és a minden szabad, az a legfantasztikusabb vívmány. Egy olyan birodalom, mint India, már a lélek nézőpontjából, ahol ma is emberek ezrei élik át, hogy lelkek, pontosan tudják, hogy ez életveszélyes. Hiszen a szerencsétlen nem tudja, hogy most ugyan élvezett, de hát csalóból, kihasználóból, szenvedő kihasznált lesz a következő életében. Azt hiszi, hogy ez egy mese. Tehát ott óriási különbség a két. Tehát a rendet az nem szereti, aki szabadon akar élvezni. És mindenki szereti, aki fejlődni akar. Mit is mondtunk? 3:30-kor keltünk az asramban, nem? 2 órát meditáltunk. Jött a mester, 2 órát tanított, utána megmondta, kinek mi a feladata. Hát ki szereti ezt csinálni a demokráciában? Hát hülye vagyok én, nem? Élvezek éjjel 2-ig, 10-kor kelek, nem? Ágyba hozzák a reggelit, tehát így akarunk élni. Csak ez nem a lélek útja. Tehát tényleg érdemes végig gondolni higgadtan. Ha van lélek, akkor ez nem mehet így tovább, ahogy nyugaton van, mert kéne valami struktúra. Adarmá Bibhavát Krisna Pradusyanti Kilasztisa, ha azt mondja az egyik vers, hogy az emberi történelemben a végső vallástalanság meghonosodásakor kihalnak a szent királyok, elzülenek a családok asszonyai, és olyan gyermekek úgy hívják, hogy Varna Sankara, szanszkrit nyelven, ugye, Jayate Varna Sankaraha, hogy befejezzem a verset, olyan nemzedék jelenik meg az emberiségben, tehát mindenütt a kontinensek között, Varna Sankara, nem várt nemzedéknek, hát finoman fogalmaznak, ami azt jelenti, hogy semmit nem ért a lelkiségből. És a varnasankarák óriási elszaporodó tömege pokoli helyzetet fog teremteni a nemesebb emberek számára. És most elkezdődött a folyamat, hogy eszük van, pénzük van, hatalmuk van, fegyverük van, és gyűlölik az Istent meg a lelket. Tehát eszük ágabogában nincs. Tehát olyan részvétlen és durva világ van kialakulóban, hogy hát itt az ideje, hogy valahogy elgondolkozzunk ezen. És jönnek nagy tömegben azok a fiatalok, gyermekek, akik neveletlenek, nem fogyasztóként azt mondta a legutóbb egy politikus, nem pap, hogy úgy tűnik, hogy van egy nemzedék, akire már az sem igaz, hogy fogyasztónak született. Ezt kérdezik tőle, hogy ha nem, minek? És nem magyar volt a politikus, tehát nem mondhatjuk, hogy élvezőnek. Megvan róla győződve, hogy ő azért lépett az emberek világába, hogy élvezzen. És azt mondja, egyre nyugati országokban ezrek és ezrek nem akarnak tanulni, nem akarnak dolgozni, nem költöznek el otthonról. Hát vérciki volt az én időmben, hogy nem kezdtük el az életünket. És hát olyan statisztikák vannak, hogy megdöbbentő. Hát most gondoljunk bele, hogy mit tudom én, nem kell csak 10 évit jó néhányunknak, hogy nyugdíjasok legyünk. Hát az ember úgy elképzeli, hogy ki fog kormányozni, vagy mi lesz itt. Úgyhogy bizonyos szempontból evangelizálni kéne a Földet a minimum minimumára, hogy valami jövőnk legyen. Jó, akkor ha valaki a külső világban keresi a valóságot, azt fogja tapasztalni, hogy az megközelíthetetlen. Tehát felfoghatatlanul hatalmas, sohasem birtokolhatja. Ha ezzel szemben befelé indulsz el, akkor, ugye az azonosságról már beszéltünk, akkor az extázisunk lényege a megközelíthetőség lesz. Mert akit keresel és megtalálsz, az lényegileg te magad vagy. Tegnap meséltük nektek, hogy a Ramayana megőrizte, csak ilyen, nem tudom mennyire látszik hátul is, ott alul van ez a kép, hogy a Ramayanában Rámacsandra a saját lelki gyakorlatos életében úgy haladt előre, hogy az Aditra Hidyaját zengte, és közben a, Szúrja Namaszkára gyakorlatokat végezte Vaszistha guru irányítása alatt. És még egy képet kérnék még hozzá, a pranayama ábrázolást. Úgy hívják a Bhagavad Gita-ban a pranayama jógát, ha hallotta valaki ezt a szót, hogy szat csakra jóga, ugye a hét csakrának a jógája. És erről azért szeretnék pár szót beszélni, mert aki gyakorolja, az rájön a következő titokra, aki ura a légzésének, az ura az elméjének. Tehát röviden, mivel pár percünk marad csak, az a lényeg, hogy aki megtanulja a pranayámát, az rádöbben arra, hogy a tartós, fáradhatatlan intelligenciának az a titka, hogy uraljuk a légzésünket. Tehát azt a gyakorlatot, a pranayáma, ugye, hogy uralmunk alá vonjuk az ötféle életlevegőt, lényegileg az egészség és a lelki nyugalom, a békesség mellett van egy olyan különleges adománya, hogy egyszerűen nem borul ki az elméd, folyamatosan a rendelkezésedre áll, hiszen a kundalini sakti állandóan tölti bele az életerőt. Tehát olyan, mintha mindig a kialudtság, a frissesség állapotában lenne. Ez eredményezi, hogy ez a fáradhatatlanság lehetővé teszi, hogy egész más szinten tudod kutatni, mint tanulás, mint meditáció formájában az igazságot. Tehát mindenkinek javasoljuk, hogy gyakorolja a pránajámát, és ennek van egy különleges verse a halál pillanatához igazítva, amiről ma már beszéltünk. Ez a 8. fejezet 10. verse a Gítában. Így hangzik: Prajánakalé manascsaléna, baktyájuktó jóga baléna, bruvar madjé pránam a vésja, szattam parampurusam upaiti divjam, vagyis aki eltávozásának pillanatában életlevegőjét, tehát a prána, a jóga erejével, mozdulatlan elmével, teljes odaadásban a két szemöldök között rögzíti, az eléri a legfelsőbb isteni személyt, vagyis a purusát. Tehát arról van szó, és akkor lezárjuk a megnyitott témát, hogy aki megtanulja a pranayama légző gyakorlatát, és közben eljön az ideje annak, hogy feladja a fizikai testét, pánik meg egyéb mentális, meg emocionális zavargás helyett egy nagyon bátor és összeszedett levegővel, ugye a gyökércsakrából a susumnán felhúzza az életerejét, az orrhegyre mered, ahogy tanuljuk, és összpontosítja a két szemöldök között, az saját elhatározásából minden pánik és félelem nélkül nagy megkönnyebbüléssel, mint ahogy augusztusban nem akarsz nagy kabádba járni. Lerakja a fizikai testet, és abban a dimenzióban találja magát, vagy állandósítja magát, ami felé mindig is törekedett. Vagyis egyesül a saját lelkével, az önvalójával, pánik meg szorongások helyett. Ezt hívják úgy, hogy jóga bala, mert a prána másik neve, hogy életerő. Ugye a lélek támogató energiája az életerő, és ne ijedjünk meg, a karma egy matematikai képletben is összefoglalható, mindenki annyiszor vesz levegőt, amennyit a karma engedélyez neki. Ez egy nagyon nagy titok. Tehát szokta mondani a magyar is, hogy egy utolsót sóhajtott, vagy egy utolsó, ez volt az utolsó lélegzete. Tehát a karma még azt is előírja, ez egy bonyolultabb tudomány, hogy aki születik, az hányszor vehet levegőt. A jógik például 7 az 1-hez csökkentik a légzésvétel számát. És ezért van az, hogy az Isapanisád azt írja, hogy egy jógi akár több száz éves életet is remélhet magának, ha ismeri ezeket a törvényeket. Tehát hozzánk képest heted annyi levegőt használ el, amivel az a poén, hogy nem oxidálja el a fizikai testét. Hiszen tudjuk, hogy bármennyire jó a levegő, de mivel oxigén tartalmaz, ténylegesen megesz bennünket a rozsda. Néha még a sportolással is vigyázni kell, mert ha nincs az arányérzékbe kötve, akkor pont, hogy egy olyan hatása van, hogy hamarabb kopunk el, mint gondolnánk a pazarló lélegzetvétel miatt. Tehát az egészség fenntartó mozgás az a jóga. Vagy valami hasonlót. Ismeritek tai chi, qigong, ezek a nagyon finom dolgok, amik pont elasztikussá, finommá, egészségessé teszik. Vagy például a normálisan megépített futás, hogyha másra nincs idő. Vagy természetjárás, egy kiadós erdei séta időnként, kaptatók meg egyebekkel. Ez más, a gyereked van, nem, pláne fiaid, aztán gyorsan vegyél 80 labdát, azt hajszold meg őket biciklivel vagy motorral. Mert az nem, az, hogy a gyerek nem mozogjon, akkor meg fogsz őrülni. Tehát le kell mozgatni rendesen őket, de végtelenül fontos, hogy a Brihadar, ha valakit érdekel, az ég a szívben idézzük részletesebben, egész pontosan a Brihad Aranyaka Upanishad az, ami leírja, hogy az emberi testben található 101 különleges fontosságú vezeték vagy nádi, Ám ezek közül csak egy vezet a halhatatlanságba, ami a gerincoszloppal párhuzamos, hogy ez a Sushumna Nádi, amiben a kundalini energia áramlik. És mivel 2 percen maradt, mindig úgy gyakorold a gayatrit, pont az a poén, hogy amikor elkezded mondani, akkor előtte képzeletben végre fogja a szervezet hajtani, nem kell félni, egyszerűen fogjad fel, mert ez történik, hogy egyenesen tartod magad, hogy a hátgerinceddel párhuzamosan, a gyökércsakrán, ahol belép az életerő, valójában ott van összetekeredve, mint egy kis kobra. Azért hívják kundalini vagy kígyó energiának. Olyan erejű a mantra, hogy amikor a 3. szemben összpontosítasz, valahányszor kimondod, felhúzod ezt az energiát párhuzamosan a gerincoszloppal, ugye? És ahogy mondod tovább a mantrát, fogod tapasztalni, hogy csakránként ereszted vissza, mintha ilyen kis zsilipeket építenél. És ezáltal kitisztítja az ember teljes benső vagy finom fizikai rendszerét. Most csak annyiban csak gyakorolj és tapasztalni fogod, de sose légzés nélkül. Tehát nem ajakima, hogy mondjuk azt majd történik valami, tehát nem mágiáról van szó, hanem energia és tudatosság együtt. És ugye, ha valaki állandóan gyakorol, hogy rájön arra, hogy hogy lehet a legerősebb mantrákkal összekötni, ugye az ommot egyenesen pránavának is hívják. Ugye az életerő zengése. Ha valaki ezt megérti, akkor semmi más nem csinál, csak amikor felfogja, hogy ez a test többet valamilyen oknál fogva ebben a világban elviselni már nem tud. Magyarul fel kell adnom, egyszerűen nem tudom tovább egybe tartani, mert elhasználódott. Akkor ha még van ereje, fölvesz egy ülőhelyzetet, ha a testnek nincs ereje, vagy elkopott, mert nagyon öreg, nem hajlik a térd, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan lefekszik, vesz egy nagy levegőt, ahogy egész életében tanulta, kimondja még a gayatrit, végül ugye omma, és elhagyja a 3. szemén keresztül a világot, vagy a koronacsakrán keresztül a világot. Tehát ez nagyon fontos. És akkor egy egészen más tudatosság birtokába kerül. Nem akarok ízléstelenni pont a végére, de tudjátok, hogy hol hagyja el az ember a testét, amikor pánikban van, ugye? Aki egészségügyben dolgozik, az látja ezerszer. Vagy a megölt, levágott állatoknál is jól látható, ami a totális pánik van. Tehát az nem véletlen, hogy az bekövetkezik, nem csak a félelem miatt van, hanem az az oka, hogy magasztosabb kijáratokat nem találhat olyan lény, akinek fogalma nem volt erről. Tehát elnézést, néha ilyen sebészi dolgokról is beszélni kell, hiszen a születésünk másik realitása a halál fizikai nézőpontból. De mi mit kívánunk magunknak, hogy a megvilágosodás legyen a realitásunk, és nem mindig ez a kettő. Jó? Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, és innen folytatjuk.